Dóra.
Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ha majd a nap feljön, s eltűnik a felhő, nem kell a rossz ernyő, hiszen úgyis szép lesz már az idő. Énekelte Fenyő Miklós még a Hungária szólistájaként, és meghallgattatott ez a kérés, hiszen a délelőtti csúnya idő után előtűnt végre a nap, és eltűnt a csúnya felhő. Úgyhogy a napsütéses időben köszöntök mindenkit tisztelettel és szeretettel itt a Hazafutásban 2026. május 12-én. A szerkesztő Somogyi Zsófi, a hangmérnök Nagy Máté, továbbá a riporterek nevében is tisztelettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. A mai előttünk álló három órában, hát mi másról beszélgethetnénk ilyen szép időben, május 12-én, mint jégkorongról az első órában, aztán nemzeti sportkör majd a harmadik órában, a szokásoknak megfelelően folytatjuk a labdarúgó bajnokok ligája, illetve világbajnoki sorozatunkat. No de hát, ahogy említettem is, jégkoronggal kezdjük a mai műsort, a mai első órában, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kangyal Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekorderünk. Szervus Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted, mintjábár Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indult, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, tisztában van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amikor látszat. Elmegy 10 ember, jön másik 10, az első két nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért ebben a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván egy kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párt vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste playoffba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket attól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
Szaladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesztük az egész bajnokságot úgy folyamatában. De itt az általános dolgok után picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, mármint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem ő 6 bajnoki címet nyert Zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre. De hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van szanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad úgy, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy nem megbántva a saját bajnokságom, mert nekem nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végidőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fél neked ténylegesen van sanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem Zsinórban, mondhatnák, hogy Zsinórban másodszor.
Másodszor, igen. Történtünk során másodszor, úgyis mondhatjuk.
Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitása a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy magyar jégkorongot a nemzeti csapatról beszéljünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
Igen, majd erről fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott. Már azt hiszem előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugyebár a magyar hoki elérte a talán számára jelenleg csúcsot jelentő A-csoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BJA-nál, a Budapest Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevében is bennem, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Kangyal Balázs, az büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását. Ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van, és 6 anyaországi csapat. Ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapesti Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, ezt jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
Hát elvileg, ugye a Gábornak igaza igaza van, hogy minden főleg a jégkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használhatok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva, az elején, de összességében mi fejlődtünk, és a mi utunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja, és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért, vagy vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes vagy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó feledbe dugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk Magyar Bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez nem egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
A válogatott rekorder játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, meccs után letolod őket, vagy mi a edző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
Te vagy a sötét oldal?
Nem, mert általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal. A pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van. Nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér azért lovag, de
azért Marton Tibi ilyen szigorú?
Hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a mat, ahogy indultunk, ez egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítésébe, meg munkába került többet magával természetes. De hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, vannak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpiai Bizottságnak is van. Ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket. Ez van a nemzetközi, mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájába, de Continental kupában, az a magyar bajnok képviselte az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. 2 óra.
Hát két óra?
2 óra alatt mész végig a teszten.
Az egy ékkorú mérkőzés.
Igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járna el egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat miben kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb mód, vagy módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kandzsa Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
a bajnoki elődöntő, vagy az első ligád, a bajnok?
Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni, tehát engem az nem zavar, hogyha ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mint ahogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az az ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. Hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok. Én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
Játékosok döntötték, hogy meddig hát beszélhet hozzájuk.
Nem, de azért is voltam játékos, azért most ez, tudod, ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden reggel, 40 perc.
És úgyse figyelnek a fiatal emberek, igen.
Magyar törőközön mögé, persze, hát Pat Cortina is tartott videót, úgyhogy én minden súlyban valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt én elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, hogy én 12 perc vagy 15-be
Te legalább magyarul beszélsz, a Pet
angolul kellett. Igen, a külföldiek miatt az nem...
Látok, angolul megy
elég szerint. Nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolban tán két szó van erre.
Amit igen, a mi nyelvünk gazdagabb ezen a téren, igen.
Azért jobban meg tudom közelíteni.
Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan hát, a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán 4 lett a végén, 5 elhullott mindenki. Előtte is 4-en játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatban. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolgok, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
Mégis a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem voltad egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
Nem, pont fordítva.
Pont fordítva?
Ez a Debrecen nem nyert még semmit.
Hát ez az.
Soha.
Erre mondják, hogy lúzer csapat.
Nem, azért nem. Nem olyan hozzám kicsik, nem. Hanem ők más úton járnak, megvan azok. Ők tudják, hogy mi azok, hogy miért ezt követik, de náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diósgyőrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, akit elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
Mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól
hát
tudom, valamilyen
hát
szinten.
Az, hogy pálya előnye olyan van, de azért megmondom őszintén így, most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edzők foglalkoznak ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk a hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskébe elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét, de ugye Káposztásmegyére játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszer, van egy nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy a pici, az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is különben lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon, nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett, és hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rettenet a fény, a minden, aki mondjuk teljesen más közegbe jön, picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályalőnye Erzsébeten.
Erzsébeten, igen, igen.
Sárga
igen,
lámpa, igen. Áll a közönség a plexi mögött.
És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. De a nézőtén is borzalmas, hideg, te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
Az életemben nem fáztam annyit, igen, mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amíg hokis voltam, hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatja, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
Hóban, szélben.
Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már ilyen Michelin babának vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, hogy edző nem lehet sapkába, meg a biztos, hogy lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézitek az NHL-t, ahol köbben tizen, nem tudom, hány fok van.
Igen.
Amúgy abban a magasságban az edző áll, a pályánál meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet 10 akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szem 16 foknál nem lehet hidegebb.
Hát rövid nadrágban járunk az NHL meccsekre, de meg az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején decemberben, amikor nyitott pályán játszottatok.
Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Eszter Liga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra le is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
Nyilván nem dőltem hátra, de
melyik a fontosabb?
A magyar bajnoki cím.
Igen?
Hát persze. Persze, hát
azt ez az országunk, ez a hazánk, igen, ez az kerül az évkönyvekben.
Miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, vagy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén. Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdélyi csapat, ezt tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Erste Ligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpesttől, nagy tradicionális kluboktól, mire kíváncsiak az emberek, erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena.
A Ferencváros elleni két mérkődésen
ez a közép-európai ligában. És volt aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
Klagenfurtok, szuper
csapatok. Talán most
csapatok,
a végén igen. A Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs nem tud tölni.
6000 valány 100
nem tudod megnézni, nem, nincs egy, nem tudunk adni. Nincs egy, nincs. Ezen a mérkőzésen pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen, nem is Újpest, Fradi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint amilyennek lennie kéne. Hát. Most ezt így finoman megfogalmazhatjuk.
Hát meg ugye régen.
Csak nem hallgatják régen az adást azért. Ők, de hát hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásprével a pályára, úgyhogy a palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
hogy?
Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más sztorit mondjak azokra a vizes kulacsokról. Szóval ez egy,
Pénzdarabok is repültek ott, amik odafagytak a jéghez.
A meleg két forintos, amikor öngyújtjú a megmenés, az bele a jégbe, és az ki nem szedi senki. Igen. Szóval, oké, nem ez a jövő, meg nem ezt kell követni, de összességében a legnagyobb értéke egy magyar sportolónak az a magyar bajnoki cím. Ez a mazám, ez a nemzetem. Ezt szeretném megnyerni. Nekem ez a legfontosabb. Hogy az, hogy szakmailag esetleg az nagyobb dolog, mondjuk egy ilyen Gyergyó szintű csapatot megverni, aki mondjuk annyi pénzből megy, vagy több pénzből megy, mint például a Hidro, vagy több pénzből megy, mint a Fehér, akár mondjuk a Brassó például, vagy az elmúlt években a Csíkszereda, az egy dolog, de hogy összességében a szívünk mit diktál, és én azt tudom mondani nekem Kanyi a Balázsnak, természetesen a magyar bajnoki cím az a top.
Akkor viszont érdekes számodra és számotokra a bajnokság lebonyolítása, hiszen a magyar bajnoki cím megszerzése után kellett az Erste Ligában helytállni, és ráadásul kaptatok egy Újpestet, amely nyilván éhes volt, mert szeretett volna visszavágni. Ezt követően megkaptatok egy Brassót, amely ellen gyakorlatilag megnyertétek a párharcot, és kis fél lábbal, vagy már másfél korcsolyával benn voltatok a döntőbe.
Igen, de a Jóisten ad is, meg el is vesz, azt mondom. Uh-huh. Tehát lehetne negatívan visszagondolni erre a Brassó ellenére. Hát az Újpest ellen, hogy megint tavaly is, ugye idén is, tehát hogy annyira valahogy nem azt mondom, hogy sajnáltam őket, mert ez nem igaz, de hogy azért ők is megtettek mindent, sportemberhez méltóan küzdöttek, az edzők megtettek mindent, sok sérültük volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, de igen, az, hogy megint kikaptak ellenünk, megint nálunk is sok volt a sérült. Nálunk ugyanannyi embert elveszítettünk, de egy ilyen harcban megint erősebbek tudtunk lenni, az egy óriási fegyvertény. A Brassó nyerte az alapszakaszt, mindenki azt mondta, na most a Brassó fog nyerni. Egy olyan párharc lett, amikor nálunk volt a labda, ugye volt egy 3-2-re vezettünk mi, és jöttünk haza,
igen.
De milyen az élet, hogy bár itt adását beszélgettünk a magyar női jégkorong fantasztikus sikereiről, mivel az öltözőt nem tudom, név nélkül a magyar nővágató stábja újra akarta matricázni, és úgy gondolták, hogy most már tényleg, hogy jobb legyen a jég, ezért mi, mint az egész évet letöltöttük a hazai pályán, beszéltem a hazai pályáról, a mi pályánk azért az borzalmasan nagy, nagyon széles, nagyon hosszú, az egy például ember előnybe, az egy nagy plusz. Uh-huh. Sokkal több idő van, több hely van, jobb játszani, hát könnyebb játszani, főleg azokkal a kaliberű játékosokkal, akik nálam a csapatban voltak. Most a mindent eldöntő meccsen, hazai pályán, én úgy fogtam magam, fölöltöztem, mert a lányoknak az arcképét kellett matricázni az öltözőbe, átbaktyottunk a tüskébe, és tök idegenbe lejátszottunk egy fele akkora pályai mérkőzést, ahol a Brassó is fáradt volt, mi is borzalmasan fáradtak voltunk, de ott azért az a mérkőzés mindent elmond a pályán mérkőzés, rögtön kaptunk 2 ember előnybe. Tehát azért egész szezonban nem kaptunk sorrendben. Most 2 kaptunk egy mindent eldöntő mérkőzésen kb. 2 kapsz úgy, hogy te vagy előnybe. Szóval azért ez nem azért van, mert rosszul vannak felkészítve játékosok, vagy gyengék, vagy valami, ez egyszerűen teljesen objektíven ez a pályának a méretéből, beszéltem erről, hogy igen, a kispályán edzettem ott 2 hétig. Azért, hogy sikeres tudjak lenni, azért tettem, igen. Itt fogtam magam, átbattyogtam, nem volt semmink, ami odáig minden. Most tudom, hogy ezek is ilyen főrszálhasogatás, meg kifogás, tényleg becsett, szóval nem azért mondom, hanem, hogy milyen az élet, hogy ez még egy feladat elé állt, és már 15-6-an voltunk. Tehát 6 játékos volt úgy a fix csapatból kiesve, hogy mindenki műtét, eltört a láb, eltört a kéz, stb. És így egy 7. mérkőzésen Brassóba teltáz előtt tudsz, gondolod, hogy vezetsz 3-2-re vége előtt 3 perccel, majd megadnak egy gólt, majd utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége előtt ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy Jóisten így akarta, tehát nem tehát mindent mindenki megtett. Azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval. Mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban. Nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél. Miért ne nyerhetnél? Még egyet elmondta a srácok, miért ne? Senki nem számít. ti vagytok az utolsó, mindenki titek, rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdődött a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni. Amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg gólt, és az ellenféltől három ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt, az lövése sincs, hogy miért nem adták meg. Szóval, hogy megmondja őszintén.
Egyébként erdélyi bírók vagy román bírók?
Nem. Sőt.
Ja, hogy...
Sőt, még nagyobb kötődéssel rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hát inkább mégis videózgattak, tehát mondta, hogy nem. Annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyűködtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jönni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De végtelen büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőségét.
Na hát, ezt örömmel hallom, hogy büszke vagy a Budapesti Jégkorong Akadémia szezonjára. Kanyar Balázsral beszélgetünk a mögöttünk álló Jégkorong klub szezonról, és a következő fél órában az előttünk álló válogatott szezonról fogunk beszélgetni, de csak a hírek után.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajt!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. Több járásban riasztás van érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Mark Ráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában. 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között. Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó listáján azonban ő is helyet kapott. A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával brazil csúcs tartó, legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti együttesben. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett. Ma a csapatbemutatóval elkezdődik a 47. Magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul, és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is, a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint ma 18 órától a csapatbemutatót.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában. Ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették meg bízó levelüket, majd délután 4 óra után esküt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kre épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adóterhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk, vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszereket, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra a Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból, szakorvosi konzultáció után szerezzenek be.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé Tata és Tatabánya között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia.
Időjárás.
Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati és keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Jelenleg 15-22 fok között alakul a hőmérséklet, este 6 és 15 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Túl vagyunk a jégkorunk klubszezonon, és előttünk áll a válogatott csúcsesemény, a világbajnokság, amely pénteken kezdődik, a magyar válogatott számára pedig szombaton. Kangyal Balázzsal, a 237-szeres válogatott játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga döntse el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
Hát nyilván csalódott vagyok a játékosaim, nem magam miatt, a játékosaim miatt, akik
azért
sokan benne voltak a bőkeretben, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplők, gólt is lőttek a felkészülési meccsen azok a srácok, akik ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése, mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan, tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Ráadásul mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az hazájukat a világban, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogyha esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok, senki felé nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük, mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
Egyébként egy ilyen keretösszállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy mondjuk Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretben?
Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világbajnokságon ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokba, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, hogy sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatal embert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy finnekkel kezdünk pont.
Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a négy csapat fog bejutni a csoportunkban, 8 közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod-harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
Majdnem tiltott sport volt akkor,
abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, nem is tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal, mert Pavel Bure, nem tudom, hogy megmond a neve valamit. Mogilni Bure.
Az orosz rakéta, ahogy hívták Miami-ban.
Igen. Florida. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
Hát
a fiatalabb jóval.
Bure,
ez az én korosztám, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen.
Pavel Bure?
Igen. Tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágerrel, hogy hát mekkora, hogy nézd a magyar 3-0, játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-33, amikor a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmailag, nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy de én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, hogy most ne egy büszke a hokidra, mert mondom,
százszázalékos vagyok ebben.
Nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és ott kikaptak tőlünk a szegény pont Gabi akkor halt meg, ifjabb Bocskai Gábor, a Pap Lászlóba. Ott nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, ott az a szlovákok elleni mérkőzés, hogy majdnem. Szóval sok olyan dolgok, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak nem tudom, már szuper latív szokatok beszélni a saját életemről.
Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
Hát most is libabőrösök, tehát, hogy ezt mondtad, ez fölvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átéltem, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy sose voltam olyan, hogy akkor azt meg úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccs a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezett, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem érti, de tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadában játszottunk, és hogy Martin Szevli hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, hát fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelző, és én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9-0-ra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákia ellen az utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jó, nem 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem
de nagyon. De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor szem az ifjabbik hosszabb bevágta.
Világsztárok voltak, szupersztárok.
Igen, de ott is megvolt a szansz, nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
Üres kapu volt a vége.
Nem tudom, azért ott Szalai Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülés miatt maradjunk, de még nem tudom, a Jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy mi nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Szapporóba lőtek egy évvel korábban, most nem tudni, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának fújták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be, tehát hogy hozzájárultunk. De akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk álba, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye, hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már Pogácsával tud elindulni, szóval annyira
Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írt a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ez a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
Bennünk hogy
mi a nyom? Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogyha az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézlabdába, labdarúgásba, vízilabda, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúron apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadék. Kap például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelte a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy amit. Tehát nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, hogy meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt, 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
Így van, így
már
van.
Már lettekre sem hiszem, hogy gondolsz.
Nem, a lett az nagyon komoly, de egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot tehetünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
osztrák
a korban is jobbak vagyunk.
Osztrák talán, ugye?
Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, az NHL-esek, Rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kandzsa Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnok csapattagja, ezeket elmondta. És hát hamarosan nemzeti sportkörrel folytatjuk a hazafutást 2026. május 12-én.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Lost. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nemzeti Sportkör 2026. május 12-én Csisztu Zsuzsával, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjével, Gergelics Józseffel, az MTI munkatársával és Bóbori Balázzsal, a Nemzeti Sport újságírójával. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Szia, különösen jó napot mindenkinek.
Különösen köszönöm Bobori Balázsnak, aki szerintem a Kisinyóból érkező gépről jött ide közvetlenül, hiszen ti a média válogatott Európa kupán vett részt. Na mesélj, gratulálhatunk, vagy szégyenkezve fogsz nekünk most mesélni, hogy teljesítettek?
Szégyenkezve semmiképpen, és hát annyi, hogy ugye ez a Magyar Sportújságíró Szövetségének a csapata, tehát csak olyan játékosaink vannak, akik a Sportújságíró Szövetség tagjai. Ellenben azért néhány nemzet mindig idegen légiósokkal érkezve játszik, és hát azért ez megnehezíti a dolgunkat, ráadásul nem szeretnék szabadkozni, de egy viszonylag magas az átlag életkor a csapatunkban most éppen 44,7 volt, ezt kiszámoltuk, és a 10 játékosból 6 darab játékosunk 50 év feletti, tehát a kiírásban pedig annyi szerepelt.
De az 50 az hogy... új 40, nem hallottad? Tehát.
Én még nem vagyok 50, de közel vagyok. Közel vagyok az 50-hez.
Ezt már mondd 50 évesek térdének, bokájának, és a személynek, és fülének.
Ezt hagyjuk inkább ezt a
Én azt mondom, hogy sok mindenben úgy érzi az ember, hogy virágzik, és ez így is van, de ez nem a futballpályán.
Na, szóval hogy végeztetek?
Ötödik helyen végeztünk a 8 csapatos mezőnyben. Sajnos egy szerencsétlen sorsolásunk volt, hiszen a csoportban előttünk végző Azerbajdzsán és Moldova újra találkozott a döntőben is, tehát ők lettek az első két helyezettek, és a mérkőzések képei alapján messziről jött ember azt mond, amit akar, de mindkét meccsen volt győzelmi esélyünk ellenük is. Ami nagyon fontos, hogy a harmadik mérkőzésen viszont Romániát legyőztük, ez azt gondolom, hogy ez egy fontos presztízs győzelem volt. Általában egyébként, hogyha találkozunk velük, akkor talán egy alkalom volt, amikor sikerült felülmúlniuk bennünket, de őket azért rendszeresen verjük, és a helyosztón pedig az ötödik helyi Örményországot 5-3-ra győztük le, vagyis azt mondhatjuk, hogy 50%-os mérleg, két vereség, két győzelem, és a középmezőny.
Hallgató az ellenfeleket, ez ilyen Szovjetunió népeinek Spartaki ágya, kiegészülve Magyarországgal.
Ez így van. Valahogyan tőlünk nyugattabbra nem ennyire fontos, tehát itt
nem tudnak focizni.
Találkoztunk ilyen tornákon német csapattal, cseh csapattal, de onnan tovább nem érkeznek. Tehát, hogy igen, tehát a Szovjetunió és környéke, illetve a Balkán, Kelet-Európa így szokott összeönni.
Ezt mondanám, hogy az ellustult nyugati sportújságírók valóban nincsenek formában. Jó párukat láttam már így közelről az elmúlt években, úgyhogy azt nézben ez lehet
igen,
az oka.
Hát nagyon szeretnék gratulálni itt a Nemzeti Sportrádió játékosainak, akik hárman is képviselték a Nemzeti Sportrádiót, Szalai Kristóf, Jó Andris és Olasz Gergő, és hát Olasz Gergő torony magasan a csapatházi gólkirálya lett, de hát ő az egyetlen 25 év alatti, aki játszott a csapatunkban. Ugye itt a szabályok szerint 25 év alatti játékosok közül csak egy lehetett a pályán, mi ezt vele használtuk ki, ezt a lehetőséget, de tényleg nagyon-nagyon ügyes volt, és rengeteget segített a csapatnak.
Na hát, mi is büszkék vagyunk a srácokra, és büszkék vagyunk rátok. Egyébként te, bizonyán sokan tudják rólad, azért szerepelti első osztályban is labdarúgó bajnokságban. Hát, ellenfeleitek között is vannak egykori első osztályú, vagy esetleg válogatott futballisták is?
Igen, találkoztunk ilyenekkel, most derült fény egy olyan történetre, hogy tavaly a román válogatott megnyerte ezt a tornát, és pont a tavalyi volt, az elődöntőbe találkoztunk velük.
Hácsival?
Nem Hácsi volt, azért ennyire nem neves, de ott egy egészen elképesztő képességű román csapat jött el véletlenül arra a tornára, hát kiváló szerkesztőségi és televízió személyiségek lehettek a játékosok. Ha ennyit elmondtuk, hogy a srác a banketten, amikor már nem az első konyakot itta meg, akkor utána odajött az asztalunkhoz, és elmesélte, hogy játszott a román futsal válogatottba azon a mérkőzésen, amikor Drót Zoltán kifejelte a futsal válogatottat az Európa bajnokságra, és ez most derült ki, hogy ez a fiú, illetve egy csapattársa, ugye tavaly a 2025-ös tornamot, 2024-ben még BL mérkőzést játszott a Temesvár színeiben, tehát hogy nem tudom éppen, hogy most éppen melyik rádiónál, televíziónál, vagy román sportúságnál dolgoznak, ez nem derült ki, az viszont kiderült róluk, hogy nagyon jó futballisták, tehát hogy igen, akadnak, a grúzoknál is kiváló képességű játékosok vannak, az örményeknél is nagyobb nevekkel még nem találkoztunk, tehát azért...
Ehhez hasonlatos, hogy kicsit, most már talán nem annyira, mert lehet, hogy már szigorúban veszik, de amikor a cukorbeteg labdarúgók európai játék eseményén még akkor jó pár évvel ezelőtt a Hevesi Tamás által vezetett csapat, ugye mérte meg magát különféle csapatokkal szemben, ő mesélte mindig, hogy hát azért nagy valószínűséggel a legtöbb csapatban, különösképpen például Romániában, innen-onnan, az akkori ugye futszel válogatottak jöttek el, hogy ellenőrizték, hogy éppen valakinek csak kezdődő, nem tudom én, tehát hogy így a cukorbetegség határán vagy és tehát hogy valószínűleg sok komolyabb volt a futszál múlt, mint sem maga az, hogy ennek nyilván az lenne az alapvető üzenete, hogy nyilván ezzel a nevezzük így betegsége, vagy egészségügyi problémával is lehet teljes értékű sport élményt nyújtani, és teljes értékű életet élni, és hát akik természetesen a magyar csapatot alkották, mint hogy Hevesi Tamás is egyébként, ugye cukorbeteg. Ez egy összességében nagyon fontos üzenet, hogy a szakmai előkészítés mellett természetesen nagyon vigyáznak az egészségükre, mérésekkel, egyebekkel, és a többi. De inkább mondanám azt, hogy a kritériumrendszer nem volt annyira szigorú, mint hogy valószínűleg itt is az újságírást annyira nem vizsgálták.
Hát igen, mert...
Mint az 50-es években az egyetemi játékoknál, ott is azért előfordult mindenki annak idején különböző egyetemi...
Még annyi, hogy sok éve járunk ezekre a tornákra, nagyon sok ismerős és barátsági szövődött, és azért ismerjük egymást most már csapatszinten a játékosok is, de hogy a például Azerbajdzsánál most egy komplett sor feltűnt úgy, hogy őket soha nem láttuk, de hogy a házigazda...
Jó, az utánpótlás nevelésük az újságíró iskolában.
A házigazda Moldovában is a két legjobbjuk, egy védő és egy center, velük soha nem találkoztunk eddig. Ezekkel együtt kell élni, és azt hiszem, hogy mit csináljuk jól, mert nyilván mi is szeretünk nyerni, meg mindent meg is teszünk érte, de hogy megpróbáljuk pontosan azt, amiért megyünk, hogy kapcsolatokat építünk, beszélgetünk, és a magyar sportújságírók is van egy lehetőség, hogy ne a szerkesztőségben, vagy a rádióban, vagy a televízióban találkozzanak, hanem esetleg ilyen rendezvényeken is. Hát és hogy méltó módon képviseljük Magyarországot, és talán, hát hogyha még ennyit elmeséltek, hogy az egyik elődönt az egy irgalmatlan verekedéssel ért véget, a Moldova-Grúzia mérkőzés, ilyenekbe szerencsére mi nem keveredünk.
Na hát terveim szerint egy román hölgyről fogunk még beszélgetni a mai műsorban. Nem árulom el, hogy kiről van szó, de Csisztus Zsuzsa csinált vele egy beszélgetést nemrég a Nemzeti Sportban. Előtte azonban a nap hírével mindenki foglalkozunk, hiszen Márko Rossi keretet hirdetett, Jocita talán ott is voltál. Hát elsőként azt lehetne elmondani, hogy először kapott meghívót a magyar válogatott keretbe Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Margraf, Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund. Na most beszéljünk róluk is, illetve beszéljünk mi a keret érdekességeiről.
Igazándiból nekem az volt pont rossz, az az első kérdésem, hogy akiket először hívott meg, azokat csak meg szeretné nézni, hogy hogyan illeszkednek a válogatottba, meg szeretné nézni őket tréningen, hogyan dolgoznak, vagy esetleg be is akar őket dobni a mélyvízbe. Azért erre az volt a válasz, hogy elsősorban látni szeretné őket, hogyan illeszkednek, milyen képességeik vannak, hogy mozognak az edzésen. Nem kizárt, hogy valaki debütálni is fog a válogatottban, de nem... Az esetükben nem ez az elsődleges, sőt, hát a Pécsi Ármin esetében mondta, meg egyébként itt Jakubis Filitehez hozzá lehet csapni, hogy ők nem fognak játszani. Jelenleg Tóth Balázs az első számú kapus, igazán nincs kihívója, és még amit kapusposzt kapcsán elárult, hogy a második mérkőzésen Szappanos védeni fog, mert hogy valószínűleg utoljára kapott meghívót, és szeretné elismerni az ő eddigi munkáját a válogatottnál, amit ő harmadik számú kapusként ott a válogatottnál betöltött. Azt mondta, hogy kiérdemelte ezt a lehetőséget.
Bocsánat, csak így ez azt jelenti, így ebből én azt olvasom ki, hogy Dibusz Dénestől így szépen halkan elköszönt a válogatott forever?
Ezt maga Dibusz is mondta, hogy azt se lepődne meg, hogyha soha többé, ugye ő azért benne van a... Ezt ő maga nyilatkozta.
Na jó, csak ennél egy kicsit olyan méltó búcsút gondoltam volna így. Szóval nekem ez, hogy így halkan csöndben elengedjük Dibusz Dénes kezét, nekem ne haragudjatok, ez egy picit azért fura.
Mondom, ezt ő maga is mondta, hogy ő ezen se lepődne meg, tisztában van vele, hogy jönnek a fiatalok, és nem vele kell neki menni, ettől még abban igazad van, lehet neki búcsú meccset adni, egyébként erről nem vagyunk feltétlenül lekésre.
Lesz neki valószínűleg lesz, igen.
Hogy igazániból ezt még nem tudjuk, most nyilván össze tétmérkőzések jönnek, utána azt gondolom, hogy éppen lehet neki tartani búcsú meccset, ha valóban búcsúról
beszélünk. Mint ahogy egyébként ugye, a Szappanos felemlegetése pont valami ilyen szövegösszefüggésben jött le nekem legalábbis.
Abszolút, és csak azért mondom, hogy most az is lehet, hogy egyébként ősszel, amikor tétmeccsek jönnek, lehet, hogy behívja Dibusz, most a fiatalokat szeretné látni, tehát a két fiatal kapust, plusz Szappanostól meg ezek szerint elbúcsúzunk. Amit én még kérdeztem, és ez már egy sajtótájékoztató után kérdeztem a Rosszitól, hogy egyrészt mire fognak fókuszálni, és azt mondta, hogy ugyanúgy arra, hogy a védelem stabilitása megmaradjon, de hatékonyabb támadó játékkal, már csak azért is, mert a mostani két ellenfél azért az gyengébb képességű, mint márciusban, és amit még szintén kérdeztem tőle, hogy terveze olyat, hogy megnézni a csapatot, hogy mit tud Szoboszlai nélkül, és azt mondta, hogy ez tervben van, de azt még nem tudja, meg nyilván beszélni kell még a csapatkapitánnyal is, hogy ez mennyi időtartam lesz, tehát, hogy ez 10 perc, 20 perc, fél óra, hogy erről még nincs döntés, de hogy azért valószínűleg azt ki kéne próbálni, mert föl kell készülni olyan eshetőségre is. Ne legyen ilyen, de lehet olyan, amikor ő nem bevethető, és már pedig a magyar válogatottnak akkor is jól kell tudnia funkcionálni.
Ez azért érdekes, amit mondtál, pontosan, amit az elején néhány perccel ezelőtt, hogy Marco Rossi ki akar egy csomó olyan játékost próbálni, hogy funkcionál válogatottba, akikre egyébként hosszú távon nem feltétlenül számít, mert annak idején, és nekem nagyon nagy szívfájdalmam, Lothar Matthäusról azért húzta le mindenki a keresztvizet, mert nagyon sok játékos kipróbált. Úgyhogy ráadásul Lothar Matthäus nem ismerte a magyar merítési lehetőséget, tehát jogos volt. Most mennyivel jobb a Rossi helyzete ugyanebben az összefüggésben, mint Matthäusé, akire azt mondtuk, hogy hát Matthäus kipróbált 80 játékos. Tehát Rossi nem tudom mennyinél tart egyébként.
Hát, de sokkal hosszabb időtartam alatt, tehát össze se lehet hasonlítani a kettőt, és akit a Rossi kipróbál, szerintem nem nagyon van köztük olyan, aki egy meccses a Matthäusnál, szerintem lehet, hogy van 15 olyan játékos a 80-ból, aki egy meccsen játszott, tehát hogy én nem hasonlítanám össze a kettőt, most meghívja Jakubisvilit, játszani nem fog. Egyelőre kíváncsi rá, jövőt lehet építeni. Egyébként egy embert mondott, aki biztos, hogy debütálni fog, és azt mondta, hogy már márciusban szerette volna, végül nem így alakult, az Csinger Márka, akinek én rettenetesen örülök, mert nekem nagyon-nagyon tetszett az egész éves teljesítménye a Győrben. Szerintem rendkívül stabil volt. Egyébként ami vele kapcsolatban egy fejlődési tanácsot, vagy lehetőséget mondott Rossi, igazániból ő azt mondta, hogy abban kell fejlődnie, hogy 90-95 percen át összpontosítson, mert úgy érzi a kapitány, hogy néha elveszti a figyelmét, ami egyébként a védelem tengelyébe azért erősen problémás lehet, úgyhogy ezt mondta, mint fejlődési irány, vagy ezt kérte tőle, vagy ezt kéri tőle, úgyhogy de Csingerbe fog mutatkozni a válogatottba, ezt azért elárulta.
Bob, hiányolsz valakit?
Nem igazán, én általában egyetértek. Én talán jól láttam, hogy neki Cser nincs a...
Őról a mesélt,
is, igen.
Akarjátok.
Én nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye azért ő nagyon jól indult ebben a válogatottban, és szépen felfelé vett a karrierje. Nem tudom, most megint jó híreket lehetett kapni róla, talán érdemes. De én mindig azt gondolom, hogy Rossi nagyon jó érzékkel rakja össze a csapatot, és amilyen lehetőségei vannak itt Magyarországon, abból kihozza a maximumot. Tehát, hogy én nem látom, hogy hol lehetne vitázni. Nyilván mindenkinek van a saját kedvence, meg talán most mondhatjuk azt, hogy Skribekelen talán jöhetett volna, de talán világosan elmondta a múlt héten Rossi, hogy nem elég néhány jó meccs, hogy folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtani.
Meg azt hangsúlyozza, bocsánat, szabadban meg, hogy nem mindegy, hogy a Kazincbarcika ellen játszó jó, vagy a Ferencváros ellen,
ez
a Debrecen ellen,
persze,
a Paksen. Tehát, hogy ő azt is nézi, hogy ki ellen játszik jól egy adott játékos.
Persze, tehát, hogy én nem gondolom, hogy olyan bő lenne a mindenkori magyar szövetségi kapitánynak a a merítési lehetősége, hogy itt nagy vitákat lehetne lefolytatni. Pontosan mondjuk Lothar Matthäusnak sem volt nagyobb, sőt kisebb volt a merítési lehetősége, mégis több játékost próbált ki. Hát ez nyilván mindenki eldönti, hogy ez miért történt, meg mindenkinek megvan a saját kis összeesküvés elmélete, hogy miért történt, hogy Lothar Matthäus ennyi játékos bedobált a csapatba, de Marco Rossit én abszolút azt látom, hogy ő szakmai szempontok alapján válogat.
Egyébként, ha már Nikicser, akkor ő rá azt mondta, hogy jelenleg sokkal bővebb a merítési lehetősége a védekező középes poszton, mint amikor általában behívta, illetve azt mondta, hogy jelenleg ugye gazdagabb a merítés, és pont ezért ő úgy látja, és ezt ő kimondta, hogy Nikicsernél vannak gyorsabb és ügyesebb, előrejátékban ügyesebb játékosok a jelenlegi magyar válogatott keretében, tehát ezzel indokolta, amiért nem hívta be ugye a Portugália vonalba.
Támadó poszton tulajdonképpen, ha ránézünk a támadónkra, nem rossz ez. Gruber, Zsombor, Kovács, Bendegúz, Lukács, Dániel, akinek jó dolgai voltak az elmúlt időkben. Regics, Damir, őt talán kevésbé ismerik azért a magyar szurkolók, még szokjuk az őt. Salai Roland, Varga Barnabás, Sőn Szabolcs, ugyebár Bárány Donát, aki talán a második számú lehetne Varga Barnabás mögött, ő sérült jelenleg, azért hiányzik a keretből. Viszont ha már szóba került Varga Barnabás, aki a hétvégén görög bajnoki címet szerzett, és azt a bravúrt mondhatja el szerencsés esetben magáról, már neki szerencsés esetben, hogy esetleg egy bajnokságban két országban is bajnoki címet szerez, tehát Görögországban is, akár Magyarországon is. Igen. Erről majd beszélgethetünk. De ha már Zsuzsa itt van, ugye szeretném folytatni a reggeli műsorban egy beszélgetést. Valamikor 3:45, 10 és 10 között beszélgettetek Varga Barnabásról, és ott nekem nagyon megütötte a fülemet egy mondat, hogy Varga Barnabás egy későn érő típus. Na most erről én kíváncsi lennék a véleményetekre.
Nem, hogy én, biztos. Valamilyen szempontból biztos, de hogy ami benne van, hogy azt nem 24 éves, meg 25 évesen szedte össze, ez biztos.
Ez az én kérdésem is, hogy későn érő típus-e, vagy az összes edzőt, aki dolgozott vele 12 éves korától 26-ig, azt most küldjük el belegebb éghajlatra.
Én azt gondolom, hogy nyilván minden elemében ennek van valami fajta igazság, hogy nagyon későn felfedezett típus, de vannak ilyen karakterek is, tehát azért azt se felejtsük el, én már többször készítettem vele hosszabb beszélgetést, és az például az első, amikor még az első esztendőjét töltötte a Ferencvárosnál, és még az első bajnoki címére várt, akkor az is szóba került, hogy milyen volt ő gyereknek, és hogy nagyon sokáig, ha hiszitek, hanem ezt a ma már nagyon magas fiút, és akkor a súlypont emelkedéséről, meg a fizikai adottságról is beszéljünk, ilyen kifejezetten kicsinek találták. Tehát, hogy van az a karakter, aki nem, hogy nem ugye kora érett és akcelerált, mint hogy ezt manapság nagyon-nagyon sok esetben látjuk, hogy ez általában azokat szeretik az edzők, pláne az olyan sportokban, ahol ennek van jelentősége, hogy valaki előbb indul meg, és a tinédzserkori érést fizikailag előbb éri meg, és lehet egy csapatban domináló személyiség. Aztán a többiek beérik, és nagyon sokszor ezek a korán akcelerált gyerekek, ezek lemaradnak. Na most Varga Barnabás az a típus, és vagyunk sokan így, akik a saját fizikumuknak a csúcs teljesítményét is bizonyos szempontból később érik el adott esetben, mint a saját korosztályukban a legtöbben. Ez egy dolog, tehát hogy volt vele kapcsolatban egy ilyen. Az egy más kérdés, hogy mint labdarúgó vajon meddig kallódott, és hát hála
ez
Istennek,
az én kérdésem.
Hogy végül nem kallódott el, végül nem kallódott el.
De viszont, elveszítette a legszebb éveit, 18-25-ig.
Nagyon érdekes dolgot mondott Paulnak Péter, és egyébként szerintem az is érdekes volt, amit a mostani menedzsere, illetve a csapat vezetője Marko Nikolić mondott, hogy először is ő azt mondta, körbe kell nézni, hát nézzük csak meg, hogy áll össze most a világbajnokság mezőnye, ugye itt a bosnyákoknál is van olyan 40 éves, aki utazik a világbajnokságra, és ott
ő
van
az egy világsztár.
Ez is igaz, hogy Dzeko világsztár, de azt akarom mondani, és ezt mindannyian látjuk, hogy kitolódik. És persze nyilván vannak posztok, ahol még jobban kitolódik, és pont nem a csatárposzt az, de azért kitolódik elsősorban a regeneráció és oly sok minden szempontjából a játékosoknak a pályafutása is. Na most inkább itt azt hangzott el, hogy ő, ugye miután jóval később kezdte azt a fajta terhelést kapni, mint általában a vele egykorúak, ezért az elhasználódási ideje később indult meg. Tehát az, ami az elkopást jelenti egy labdarúgó életében, és a többi, az azért valamilyen szinten később indult meg. Ettől függetlenül persze nyilván nem bántuk volna, hogyha Varga Barnabást a 20-as évei elején felfedezi valaki, és már azóta az, aki, és ki tudja, hogy hova juthatott volna, de azért ne vegyük el tőle a lehetőséget, és ez is hangzott el, hogy ugye most már többszörös magyar bajnok, és most már görög bajnok is, hogy van még innen is hova tovább lépni. Nem azt mondjuk, hogy feltétlenül európai nagyobb bajnokságunkban, vagy ennél komolyabb ligákban, mint amilyen a görög, de adott esetben akár most ezzel a csapattal a BL-ben, akár a görög szinten simán lehet mondjuk gólkirály, és a többi, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy az őt most körülvevő szakemberek is azt mondják, hogy még nincs a csúcson, még ennél van neki följebb.
Azt mondtad, hogy kitolódik a labdarúgó.
Lehet erre reagálni? Két olyan téma volt, ami...
Igen, én is ebbe akartam belekapaszkodni. A Niklas Zünét akartam mondani, aki most jelentette be 30 évesen a visszavonulását. Nem tudom, ezzel kapcsolatban.
Ilyen is van.
Egyrészt itt beszélt a Zsuzsa az akcerált gyerekekről, meg hogy hogyan kezeli. Tehát, hogy ez a, szerintem a magyar futball és akár az utánpótlás versenyeztetés bűne, hogy az akcerált gyerekeket azért toljuk elő, hogy legyen eredmény a hétvégén.
De ez akkor is egy létező jelenség. Ez
sokkal erősebben létező jelenség lehetett akkor, amikor a Varga Barnabás volt 14-15 éves, amikor esetleg a serdülés a fiúknál az teljesen különböző fázisóban vagy korban. Van, aki 13 évesen borotválkozik, van, aki meg 16 évesen először. Tehát és ez nyilván izomzatban, csontozatban mindenben jelentkezik. Ha az az edző, aki nem látja, hogy a két gyerek között esetleg tehetség szintjén mi hasonló, és mi esetleg ami nem passzol, vagy különböző, és az alapján válogat, és az alapján teszi össze a csapatot, hogy az erős és magas és most gyors, azokat az edzőket nem szabad tovább foglalkoztatni. És pontosan ezért, amikor mondjuk Varga Barnabás 19 éves, azért már valószínűleg utolért a többieket, remélhetőleg, tehát bízunk benne, hogy akkor ő is esetleg már kis bajuszkája ott volt néha, hogyha esetleg a hétvégi bál előtt leborotvált, de hogy valószínűleg akkor azért már látszott, hogy Varga Barnabás nagyon érzi a kaput, hogy valószínűleg látszott, hogy robbanék, hogy valószínűleg látszott, hogy átlagon felül fejjel, de mégis át kellett biciklizni a határon túlra néha, hogy focizhasson.
Itt, meg garázskaput szerelt, igen, hogy a labdarúgásban maradhasson.
A másik az elkopás, az meg én azért nem hiszek, mert ha sérülés nincs, akkor ezzel a modern orvostechnikával, meg amilyen személyzetek vannak a csapatok közül a táplálék kiegészítőkkel, hát úgy tolódnak ki a játékosoknak a... Tehát, hogy most már nem meglep, hogyha valaki 35-36 évesen játszik, nézzük meg, most nyilván...
Szerintem egyébként ez egyéni karakter, meg szerencse kérdése is, a sérülés, hogy mikor és hogyan következik be, de én meg ezzel vitatkozom, szerintem van ilyen, tehát ezt én saját múltamból is tudom mondani, hogy mi, akik ugye az kötelező gyakorlatok miatt kétszer annyi üzemórát edzettünk, egész biztosan előbb elkoptunk, mint azok, akiknek már nem kellett kötelező gyakorlatokat csinálni. Tehát azért egy emberi szervezet, én azt szoktam mondani,
hogy... Most akkor az a vitatkozó, hogyha a Varga Barnabás 20 évesen is ugyanannyit edz, akkor mennyivel előrébb járhatott volna, mert több órát futballozik, és több.
Nem, hát valószínűleg akkor a pályafutásánban most már bőven, vagy már jó pár éve a csúcson lenne, és nem most mondanánk azt, hogy a csúcson van.
Hát én ezért...
Tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy késői az ő berobbanása, és mondjuk azt, hogy szerencse, hogy egyáltalán nem veszett el. Tehát örüljünk ennek.
Óriási szerencse.
De ez viszont, abban meg szerintem van igazság, hogy ettől, hogy késői az ő berobbanása, lehet, hogy tovább fog tartani.
Meg tényleg kitolódnak ma már a karrierek, tehát nem véletlen, hogy ezen a világbajnokságon lesz először, és rögtön három játékos, aki hatodszor lesz benevezve.
Igen.
Tehát, hogy azért ez nem véletlen, eddig ez se volt, most meg rögtön lesz három, amelyik már hatodszor. Itt nincsenek véletlenek. Az érződik, hogy tolódnak ki a pályafutások, amíg régen 34-5 évesen mindenki visszavonult, azért most már majd, hogy nem a egyes emberek, akik nyilván ez alkati meg szerencsekérés is, mennyi sérülés, stb. De már képesek akár 40 éves korukig magas szinten futballozni, vagy élsportolni bizonyos emberek.
Hát a 2000-es évek előtt ott konkrétan volt 50 év, amikor valaki elérte a 30-at, akkor azt mondták, hogy akármilyen teljesítményt nyújt, mert hozzuk a fiatalt helyette. Tehát a videótól UEFA Kupa csapatából 1986 nyarán bő egy évvel az UEFA Kupa döntő után elköszöntek a Csongráditól, a Szabótól, meg a Májértől 31 évesen.
Hát Mateusz viszont 2000-ben még 40 évesen Európa-bajnokságon szerepelt a német válogatottban. Nem jól, de szerepelt, mert Mateusz posztjára nem találtak ott mást. De én ezzel mondjuk vitatkoznék, ha csak Sürlét vesszük, aki nagyon fiatalon vonult vissza, mondom, hogy bátortalanul mondtam itt félmondat erejéig, hogy Niklas Züle a múlt héten jelentette be a visszavonulását, egy fantasztikus fizikumú csávóról beszélünk 30 évesen. Nem tudom, 30 évesen miért nem vállal egy Augsburgba egy szereplést, vagy egy Ingolstadtban, vagy egy mit tudom,
hát elég volt neki,
Hoffenheimben 30 éves a srác, és adott korban 24-25 évesen a világ egyik legjobbja volt. Tehát én nem érzem ezt így, hogy automatikus, hogy mindenki el tud menni tovább és tovább
hát a pályafutásra. Ki tudja, hogy sokan ki tudják tolni. Mint ahogy azt gondolom, ez is egy egyéni döntés, ha valaki megunja a ráunt, tehát azért nem mindenkinek való az élsport, az nyomással jár, stresszel jár, de valakinek ebből elég volt, és azt mondja, hogy vége.
Na, most a Varga Barnabásra visszatérve erre még, ugye, hát nála ez a híres mondás, ami szintén egy korábbi interjúban készült, ugye, hogy milyen nyomás, milyen stressz? Tehát, hogy nála, tehát ő erre így...
Ez a jó sportoló.
Hát na jó, de hát ez azért mondjuk tényleg nem 100-ból, hanem 10 000-ből egy, aki így reagál, és ez is elhangzott egyébként Paulnok Péter mai, hát mondjuk így Varga titok elemzésében, hogy ő, amikor az NB2-ben játszott, és amikor egy gyirmót játékosa volt, nagyjából, ahogy bement a pályára, körülbelül ugyanazt az izgalmat éreztem, most, mint amikor a görög AEK Athén stadionjában 32 000 néző előtt játszik. Tehát valószínűleg ez egy karakter, akinek ott lezárnak a nevezzük így az érzékszervei, és annyira benne van a labdarúgásban, hogy szinte csak ez az egy foglalkoztatja. Ezért is tudták és tudják ilyen hamar befogadni őt, és szerették meg, mert közben pedig egy nagyon szerethető és...
Még inkább borzasztó, hogy ilyen későn fedezte. Hogy még ilyen tulajdonsággal is rendelkezik.
Én azt mondom, bűn volt. Én az összes edző részéről, aki 8-10-en kezdve nem vett észre, hogy a srác ez egy gyémánt. A 21. század legjobb magyar támadójáról beszélgetünk. Fogunk még Varga Barnabásról beszélgetni. Csisztu Zsuzsával, Gergedics Józseffel és Bobori Balázsral, de csak a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Hamarosan leteszik esküjüket a miniszterek. Riasztásokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin. A Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos, a holland Átmár támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában. 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között.
Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó listáján azonban ő is helyet kapott. A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával brazil csúcs tartó, legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti együttesben. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett. Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint ma 18 órától a csapat bemutatót.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kinevezte az új kormány minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor Palotában, ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú TISZA kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei megbízó levelük átvétele után hamarosan leteszik esküjüket az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várból a Karmelita Palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter is, Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Pósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a TISZA kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz, a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panorámai teremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a TISZA kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő eszia a kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.
Időjárás.
Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati és keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Este 6 és 15 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nemzeti Sportkör 2026. május 12-én Csisztus Zsuzsával, Gergelics Józseffel és Bobori Balázsral, és itt a hírek előtt már említettem, hogy majd Varga Barnabásról beszélgetünk, már olyan értelemben, hogy vajon lehet-e egy évben két ország bajnoka is. De mielőtt visszatérnénk a labdarúgáshoz, tornával szeretném folytatni a beszélgetést, ha már itt van Zsuzsa, és ha már Zsuzsa egy olyan tornásznővel csinált egy nagy beszélgetést az elmúlt napok során, akit én nagyon kedveltem. Annak idején úgy nagyjából úgy három tornásznőt ismerek a világban. Nyilván Zsuzsa mellett a Nadia Comaneci a másik, és a Boginskaya a harmadik, akit meg tudok nevezni. Egyáltalán Zsuzsa, hogy ejtik a románok a nevét? Comanecinek vagy Comanecinek?
Comanecinek.
Comanecinek. Szóval te Nadia Comaneci-sel találkoztál, ugye 1976-ban, tehát 50 évvel ezelőtt ő forradalmasította a tornát, és ezt elismerték a pontozók is. Tehát olyan pontszámokat kapott a történelemben először, akkor még ugye úgy pontoztak, hogy 10 volt a maximum, szóval amilyeneket korábban nem kaptak, főleg nem olimpiai döntőben. Na most ebben a beszélgetésben volt egy nagyon érdekes mondat, és ebbe szeretnék én belekapaszkodni, és kíváncsi lennék mind a hármatoknak a véleményére. Arról van szó, hogy esetleg bevonnának-e pontozás a sportágakban mesterséges intelligenciát, hogy ez esetleg objektívebbé tenné-e a pontozásos sportágokat. Na most mielőtt szétnézünk mindenféle pontozásos sportágok irányába, kezdjük a tornánál ezt a dolgot.
Hát ez egyáltalán nem annyira utopisztikus, mint ami ennek elsőre hangzik. Olyannyira nem, hogy már legalább 2 éve volt az a IBS kongresszus, ahol jelen volt a Nemzetközi Tornaszövetség japán elnöke, Morinari Watanabe, Morinari, aki...
Ne kérdezz vissza majd tőlem ezt a nevet, igen.
Aki nagy barátja ennek a rendszernek, sőt, mi több, az általa, vagy illetve pontosabban az ő kérésére fejlesztett ilyen MI vagy AI rendszer, már ott megmutatta, hogy párhuzamosan az élő tornász képével egy másik, nevezzük így monitoron, vagy egy ilyen kivetített képen, tulajdonképpen egy virtuális tornász csinálta ugyanazokat az elemeket ezzel párhuzamosan, és mérte az szögeket. Ugye a tornasport a precízió művészete, tehát az, hogy annak a kézállásnak akkor van meg az értéke, hogyha az függőleges, a vízszintesnek vízszintesnek kell lennie, a 45 foknak 45 fok, ha spárgában nincs meg a 180 fokos nyitás, akkor az ugye levonással jár, és megsorolhatnám. És ezeket elsősorban ugye itt a kivitel, ugye az, hogy valóban valaminek a végrehajtása az a tökéleteshez mennyire közelít, ebben lehet, hogy van jelentősége az emberi szemhez képest mondjuk egy olyan mesterséges intelligencia eszköznek, amely adott esetben ezt tudja mérni, és meg tudja mondani, hogy a valóság vagy a szem tévedéséhez képest, és akkor most ne beszéljünk a személyes elfogultságról, nyilván ilyen elem is van, de azért szeretném leszögezni, hogy a tornasport már nagyon-nagyon régóta azért nagyon szigorúan nézi, figyeli, ugye azokat a fajta, hogy mondjam, pontozásos fönt vagy lent kieséseket, tehát a pontozóbírók nagyon komoly ellenőrzés alatt vannak, és a pontszámaikért úgymond helyt kell állni, külön is választották már réges-régen ugye a gyakorlat nehézségi fogát bíráló zsűrit, a kiviteli zsűrit, van egy supreme zsűri, ami azt is felülbírálhatja, ami szóval összességében azért próbálják ezt az objektivizálás felé elvinni. Tehát ez a része, ami a precíziót illeti, az természetesen, hát én nem azt mondom, hogy a jövő ez, és kikerülhetetlen lesz, de biztosan lesz egy olyan tendencia, ami e felé fogja tolni majd az értékelést is, és hát azt is látjuk, és tudjuk, hogy egyre inkább követelik, pláne a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ugye, hogy ezeket a bizonytalan vagy kétes kimenetelő végeredményeket minél jobban próbálják meg az objektivizálás felé eltolni. De hát az én szerint véleményem, de ennél sokkal fontosabb, amit Nadia Comaneci mondott ebben a válaszában, ő is azt mondja, hogy azért ez egy esztétikai sportág.
Tehát hát borzongató, amit mondasz, igen, hogy egész egyszerűen fogalmazzak, igen,
a művészi részét, én most is azt gondolom, meg az esztétikai rám hatását, tehát hogy valaki milyen benyomást tesz rám, hogy mennyire tetszik, amit csinál, tehát ez a most tetszési faktor, teljesen mindegy, minek nevezzük, ezt én azt gondolom, hogy soha nem szabad kivenni, mert akkor mindent elveszítünk benne, ami a lényeg. Tehát az, amitől azt tudjuk mondani, hogy nekem jobban tetszik, nem tudom, most Boginskaya gyakorlata.
Boginskaya nekem nagyon tetszett.
A gyakorlata.
Vagy Svetlana.
Gyakorlatot nem értek.
Nastya Lukin, vagy sorolhatnám tényleg azokat a tornásznőket, akik korszakosak voltak a maguk idejében, vagy éppen Simone Biles, akinek Simone Biles tetszik, mert ugye ez is egy kérdés, hogy Simone Biles-t miért istenítjük bizonyos szempontból, nagyon sok minden van, amiért őt lehet szakmai szempontból, de éppen speciál nekem nem a tetszés az. Tehát nem az, amitől engem Simone Biles megragadott, mint a torna jelenkori tényleg leggyönyörűbb kivitelezője, hanem lélegzetre állít a dolgokat csinál, már a cirkuszi, vagy a cirkuszművészet határa mozog az, amit ő végre tudott, vagy végrehajt, nyilvánvalóan most már azért inkább múlt időben igaz ez. Szóval én azt hiszem, és nagyon sok ilyen sportág van, műkorcsolya, és minden olyan mű, amiben benne van az artistik, tehát a művészi elem, ide érthetjük egyébként a szinkronúszás is, vagy akár a műugrás is, tehát szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami nem lehet kivenni az emberi faktort, mert akkor az egésznek a lényege vész el.
Ugyanez a tényleg a műkorcsolya, ha már említetted, ott kapnak egy technikai pontszámot, meg egy művészeti, vagy egy stílus pontszámot, akkor mondjuk így, tehát hogy igazániból az AI-t, vagy a mesterséges intelligenciát a technikaiba lehet használni, hiszen az egy tényszerű dolog. Megvolt-e a három forgás, amit te mondtál tornában, hogy megvolt-e a 180 fok, és ebbe tudod használni. A művészeti részben nem tudod használni, mert az egy érzés,
hogy... És nem is akarom, hogy valaki ránk erőltesse ezt. Tehát ez is fontos dolog.
Hogy egyébként a technikai részben, ami egy objektív dolog, abban egyébként valószínűleg ez az út, hogy fogják használni. Ez egyébként ez kb. Olyan, mint hogy bevezeted a videóbírót most már minden csapatsportba, meg sőt egyéni sportba. Tehát, hogy ez a torna sport, vagy a műkorcsa videóbírója lesz a technikai részen.
Egyébként nagyon érdekes, és ez teljesen más sport, és aztán én is kíváncsi vagyok Bob véleményére, de pont most a minap olvastam egy cikket, Szilágyi Áron, Kovács Erika írta, és Szilágyi Áron, és nem első ízben hallom tőle már, ő azt mondja, hogy például a kardvívás annyira felgyorsult, hogy egyszerűen a szabad szemmel már követhetetlen, mondjuk nekem korábban is az volt, maradjunk ennyiben, de hogy meg most, és picit még közelebb állok hozzá, mert a fiam is kardvívó, tehát próbálom nézni, de nagyon nehezen tudom tetten érni, hogy kivitte be a találatot, és ez még annyira felgyorsult, hogy ő például azt mondja, nem is azt mondom, hogy óhajtja vagy vágyja, de azt mondja, hogy szerinte nagyon jó lenne, ha valamilyen formában behoznák a digitalizációt az értékelésbe, mert egyre messzebb kerül tulajdonképpen a nézőtől, a hétköznapi nézőtől a bevitt találat, meg egyáltalán az, hogy ki. Sokszor azt mondja, hogy egy sima edzésen néha ők sem nagyon tudják. Tehát, hogy nyilván van olyan élethelyzet, van olyan sportág, ahol az objektivizálás, vagy azért, hogy ne távolodjon el annyira a hétköznapi embertől a sportág, lehet, hogy ez segíteni, mert sokszor már a lassító kamerák is kevesek ehhez.
Most jövök én?
Most jöztem.
nem testhez álló
téma? A kardvívás kapcsán azért tudok egyet érteni, mert Én nagyon szeretem a vívást, de inkább a párbaj tört, meg a tört.
De az egy teljesen más ritmus a dolog.
Így van. A kardvívás, én pont az Erikával szoktam erről beszélni, Erika, mondom, amikor egymásnak ugrik két ember, majd szembeugrik a bíróval, és üvölt, ökölbe csapott kézzel, itt mi alapján döntik?
Hát
és
ki akkor a hangosabb?
Ugye jönnek a lassítások, és szerencsére a riporter próbálja megmagyarázni azt, ami egyébként az előző találatnál, teljesen egyértelmű volt, hogy nem az.
Igen. Tehát látsz, egy teljesen ugyanolyan szituációt, és most itt ideítéltek.
De most fog ellentmondani magamnak, na, az összes technikát kizárnám az összes sportágból.
Az összes sportágból? Tehát
varostól.
Selles kamera, labdarúgásban, sell, online technológia.
Abcug és abcug AI.
Uha.
Uha, ez kemény.
Igen.
Ez a rekontra Fedák srácét, vigyázzunk már, mert itt már mindent visszavontunk.
Igen, jó.
Én azt gondolom, hogy ez, nyilván nem én fogom ezt eldönteni, nekem ez a véleményem, ugye én abban a korban nőttem föl, amikor...
De ez csak a vágy benned inkább, ez a vágy, ezt tudod nagyon jól, hogy ez a vágy. Szinte
megoldhatatlan. És sokkal jobban szerettem azután, bocsánat, idézőjelbe, igen, sokkal bosszankodni, akkor így mondom, amikor volt egy nyilvánvaló játékvezetői tévedés, és három ismétlés után ott villogott az R-betű a képernyő bal felső sarkában, és azt mondok, hogy ez mekkora hülye. Most áll a játék 6-7 percet.
És ugyanezt mondjuk.
És ugyanezt mondjuk, amikor, tehát tényleg, hogy a bírók az emelette meg a pályán többen vannak, mint a játékosok, igen, és nem találják el a jó ítéletet. Nem nekem erre nincs szükségem.
Mi a készszabály jelenleg? Órában tudnak beszélni, ha már labdarúgásra visszatérve.
3 évvel ezelőtt.
Én Shiltont is megkérdezhetnéd például a Maradona kezezéséről, azt hiszem Shilton volt ugye a kapus 86-ban, megkérdezhetnéd a német labdarúgókat 66-ban, hogy a gólvonal elé pattant labdáj miatt miért veszítették a VB döntőt, azért bizonyos dolgokban tudna segíteni. Ja, bocsánat, 54-ben. a Puskás gólyát megadják, világbajnokok vagyunk, azért mi lehettünk a világbajnokok, ha akkor van bal technika.
Ki tudja, hogy húzták ugye?
Jó, az, amit csak egyenlítettünk volna.
Utána megettük volna őket.
Az a baj, hogy nincs erre garancia, ugye másfélre volt egy Juventus mérkőzés, nem tudom, hogy Leccével valami kis csapattal, utolsó percben gólt lő a Juventus szögletből, behúzzák a Lest, és akkor vonalazzák az embert, közben az alapvonalon, aki védte, az állt, csak azt már nem vette a kamera, nem a Lestnek, nem elvették a gólt. Tehát nincs, én nem gondolom, hogy ki kéne venni a döntés lehetőségét ilyen szinten a játékvezetők kezéből. Attól függetlenül, és például a partjezőnek nincs felelőssége már. Tehát lényegében egy szereptelen ember lett, akinek annyi a felelőssége, hogy behúzza, hogy merre van a touch, meg esetleg a szöglet, de már az is inkább a játékvezetői.
Hát 2 évvel ezelőtt a Bayern München Real Madrid elődöntőben volt szerepe, amikor behúzta az utolsó pillanatban a Bayern egyenlítő gólja előtt. Úgy a Lest, hogy nem volt Lest. Ugye Marciniak vezette a mérkőzést, tehát ott meg főszerepbe akart kerülni, hogy utólag bocsánatot kért a Bayern játékosaitól.
Szóval na, de akkor tudni kéne alkalmazni akkor. Mennyire töri meg a játék lendületét egy ilyen videózás bármilyen sportágban. Tehát amikor tényleg, csak megint előhozom ezt a példát, hogy valaki hajt az egyenlítésért, 89. perc, megy előre, rúg egy gólt, megadják, nem adják, állnak 10 percet a játékosok a pályán.
Arzenál meccs hétvége például.
Most miről beszélünk? Tehát a játéknak az izgalmát egyszerűen én azt gondolom, hogy nem tesz jót a sportnak. És amikor a fiatalok már 15 másodperces ilyen részvideókon élnek, akkor áll a játék 10 percet, és nézelődünk.
Én egyébként, tehát, hogy én annól nagyon üdvözöltem a VAR-t, és aztán olyan döntések születtek a VAR által, ami egyszerűen számomra megmagyarázhatatlan. Még akkor is, hogyha egyébként voltam az MLS-ben, és megmagyarázták a megmagyarázhatatlan.
De mindig meg fogják magyarázni.
Ez a legszörnyűbb.
Bocsánat, nem az MLS-t akarom egyébként bántani, mert leadták egyébként a háttérbeszélgetésen, hogy mi zajlott le azon az ominózus Puskás Akadémia Kispest meccsen, amikor hát nem adták meg a Honvédnak ugye a 11-es, ami által utána a Kispest ki is esett.
Tudod, mikor lenne, de most csak egy mondat, ez akkor lenne, hogy az egész, azt mondanád, hogy jó, itt a háttérbeszélgetés, játsszátok le.
De mindegy.
A szurkolókat akkor tisztelnék meg.
Én azt gondolom, hogy sok területben egyetértek, hogy áll a játék, az nem annyira szerencsés, viszont abban meg nem értek egyet, hogy egyáltalán mindent vegyünk ki, tehát például olyan, ami egyből van határozat, mert a labdába egy csíp van építve, és ő megmutatja a csíp, hogy bement a labda, tehát teljes terjedelmével, az adom, egyből csipog az óra, adom, az maradjon.
És akkor a Lest miért nem adott?
Mert ott nincs videózás.
A Lest miért nem adott? Két objektív dolog van jelenleg a VAR-ban, az egyik a gólban, a technológia,
a másik a Lest.
A Lest nem objektív. Nagyon nem mindegy, hogy amikor a passzol, amikor hozzáér a labda, az ott állítod meg, vagy amikor a labda elhagyja a lábát. Nem mindegy, mert az alatt lehet, hogy megtett fél métert a csatár, és hogyha itt állítottad meg, akkor nem volt Lest, amikor meg ott állítottad meg, akkor meg már Lest volt. Tehát azt én nem gondolom objektívnek.
Meg hát ott is mely testrészek meg hova lognak be, meg ilyesmi szóval.
Amiben még lehetne csökkenteni, egy gondolat, amit az NFL-ben csinálnak, hogy nem az van, hogy így mindenkor megállítjuk, stb. Minden edző kap kettő lehetőséget. És akkor egy fix lehetőség, hogy ennyiszer áll meg. Egyébként NFL-ben úgy van kettő, ha mind a kettő sikeres, hangsúlyozom, szögletet is vissza lehetne nézni, mindkettő sikeres, kap egy harmadikat. És ennyi.
Igen, ebben szerintem ebben magában, ebben a challenge-ben ebben van rizikó is, tehát ugye annak az ódiumát vállalni kell. Így van, hogy ez most éppen valóban játék lassítására, megakasztására történt-e, vagy valóban tényleg olyan igazságtalanság történt, amit adott esetben a játékvezető rosszul ítélt meg, és ugyanakkor pedig mégis ott van a lehetőség, hogyha jól látta nyilván a szakvezető, akkor viszont az övéki a pont, hát hogy lehet tovább menni. Jó.
Hát nem oldottunk meg ezt a kérdést. De
nem mi fogjuk.
Nem mi fogjuk megoldani, de valószínűleg szörnyű ez a dolog. Ami most például itt volt a kupadöntő is, amikor egyértelműen láttuk, hogy a mindent eldöntő Ferencváros gólja előtt ugye kirúgást ítélt a játékvezető is, meg a partjelző asszisztens. Majd nem tudni, miért mégis szöglet jött. És az a legeszeg nem állt fel a szöglethez. Most ez hogy álljunk hozzá? Állítólag a varkocsiból szóltak rá, ami nem lehetett volna, mint hogy nem lehetett rászólni a varkocsiból a Bayern München PSG meccs játékvezetőire sem, hogy nem a Bayern játékos a kezdezett, hanem a már sárga lappal rendelkező párizsi játékos. Ezt most hova tegyük akkor ezt például?
Én erre mondom, hogy ez sokkal bosszantóbb, mint hogyha nem lenne VAR.
És akkor meg
ebben igazad van.
Sokkal bosszantóbb dolgok. Lehet, hogy kevesebb a hiba, de ami hiba van ilyenből, az sokkal bosszantóbb, mint hogyha tényleg van egy esemény, a játékvezető lát valamit, vagy nem lát, és akkor utána két hétig a szurkolók is, meg a sajtó is mondjuk szétszedi a játékvezető rosszulítét. Az, hogy nézik öten, meg van még másik négy a pálya mellett, meg még nem tudom még, hogy kik nézik ezeket a meccseket, és hány játékvezető van, meg ez nem
meg
jó.
Meg hát azok a nagyok, amiről ugye a 24-es helyben akkor fél
kérdezik. Bocsát, a szurkolók tisztelete, hogy Olaszországban már valami hasonlít, hogy miért nem lett, ha már ilyen technika van, akkor álljon oda, hogyha 5 percet videózunk, akkor legyen 25 másodperc arra, hogy a játékvezető a mikrofonjába bemondja, hogy és miért. Elmondja szabály szerint, hogy miért ítélt mit.
Igen.
Hogy most, ha itt a kezezés, ugye a PSG-s kezezés, álljon oda, és mondja el, hogy a szabálykönyv 52. oldalán a harmadik bekezdésnek a C pontjába az van, hogy a saját játékos, hogyha fölszabadít és nem a kapura megy a lövés, akkor a kezezés az nem számít kezezésnek.
Igen,
és akkor innentől kezdve...
Igen, hiszen erre is hivatkoztak. Igen,
igen, abszolút.
Ha ezt nem akarják, akkor ne legyen VAR.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és miután van még 3 percünk, akkor kicsit zárjuk, tegyük ilyen keretbe a mai beszélgetést. Varga Barnabás lesz bajnok egy évben Görögországban is, Magyarországon is. A kérdés ugyebár azt jelenti...
Az, már tudjuk,
a kérdés azt jelenti, hogy a Ferencváros bajnok lesz-e, vagyis több pontot szerez a hétvégén, mint a Győr. Na, mit gondoltok röviden?
Nem.
Ennél rövidebben nem lehet, igen?
Ez a Győr, tehát én nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ilyen
két hete nem játszik a Győr, nincs meccsben, nem tudom miért kellett a kupadöntőt betenni utolsó forduló eléhez.
Ez direkt csinálták, hogy szombaton legyen a kupadöntő, tehát hogy egyébként ez egy direkt újítás volt, szerintem teljesen jó.
Na és a Kisvárda hogy ez?
Mint hogy szerdán van, tehát hogy ezt direkt csinálták, szerintem teljesen jó ötlet. A Kisvárda az, amelyik teljesen motiválatlan, most őszintén miért játszik a Kisvárda? Most megmondták, hogy becsületből kiteszik a legjobbakat. Én egy dolgot tudok mondani, hogy ha a Győr ezt nem nyeri meg, akkor egyébként nem is érdemli meg. Tehát, hogy én nekem tényleg ennyi erről a véleményem. Én nem is akarom elhinni, hogy itt a Győr nem nyer egy ilyen helyzetbe. Azért nyilván láttunk ellenpéldát, amikor nem sikerült, de akkor ott probléma van. Tehát, hogy én ennyit gondolok erről, mert ha Paksra menne, Debrecenbe menne, ahol van tét, jobb csapattal találkozik, ott azt mondanám, hogy abba benne van. Ebbe, ha ezt nem tudod behúzni ilyen körülmények között pályára lépő riválissal szemben, akkor nem érdemled meg. De én nem gondolom, hogy ez történne.
Hirtelen nekem eszembe jut 2003 óra Ferencváros, mikor otthon kellett van nyernie, nem nyert a Debrecen ellen, nem lett bajnok. 2006-ban az Újpestnek kellett van otthon, a Videóton ellen nyernie, nem lett bajnok.
Nem tudom, még népszerűen
volt. Igen, Pesten volt, igen. 2010-ben a Debrecen is kikapott a Kecskeméttől, bár ott szerencséje volt, tehát bajnok tudott lenni. Szóval azt mondjátok, hogy egy Kisvárdát nem lehet úgy feltüzelni, hogy pontot vegyen el a bajnok esélyestől.
Szerintem ez egy nagyon szerencsétlen mondat volt, hogy a sportszerűség szerint mi most a legjobbokat fölrakjuk. Hát az előző 3 fordulóban akkor nem volt a sportszerűek?
Igen. Teljesen egyetettek.
Én elfogadom, hogy ki akart próbálni játékosokat, de akkor ezt nem mondjuk el a nagyvilágban, hanem ezekre a meccsekre őket rakom föl, azokra. Nem kell itt a sportszerűségre hivatkozni. Mert nincs, ennek nem nincs jó üzenete, vagy nem.
Én az azt gondolom, hogy egyébként a Győr nyeri a bajnokságot mostani
állás szerint. A bajnokságot, igen.
Meglátjuk, jövő hétfőn visszatérünk rá, vagy vasárnap. Köszönöm szépen Csisztus Zsuzsának, Gergedis Józsefnek és Bóbori Balázsnak. A hazafutás pedig 2026. május 12-én labdarúgással folytatjuk, hiszen van nekünk egy sorozatunk, ahol a BEC, illetve BL sorozatokat mutatjuk be, és most elérkeztünk egy nagyon-nagyon különleges sorozathoz, ahol Moszkvában két angol csapat vívta a döntőt, Tóth Béla összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. Nobody can take my car, like I'm blazing to the ground. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban. Angol háziröntő, a lusnyi kifelázott gyepszőnyege és az elcsúszó John Terry. Ez a 2008-as Bajnokok Ligája döntő története. Moszkva elesett. Angol futballszurkolók tízezerei özönlötték el az évszázadokon át bevehetetlennek bizonyuló orosz fővárost 2008 májusában. A keletre kihelyezett angol házidöntőre 45 ezeren utaztak el a Szigetországból. A finálé egyik résztvevője a Chelsea teljes létszámmal képviseltette magát. A klub orosz tulajdonosa Roman Abramovich szívélyes házgazda lévén a londoni egyesület minden egyes alkalmazottját vendégül látta szülőhazájában a döntő alkalmából. 2008. május 21-e nagy nap volt a Chelsea történetében, hiszen a kékek először szerepelhettek a legrangosabb európai klubtorna fináléjában. A nyugat-londoni székhelyű 1905-ös alapítású egyesület első 100 éve kis híján hangzatos sikerek nélkül zárult le. Az évszázados fennállására két angol bajnoki cím, 3 FA kupa és szintén 3 Liga kupa győzelem, valamint 2 kek siker jutott. Amikor 2003. júniusában a dúsgazdag üzletember hírében álló Abramovich megvásárolta a klub tulajdonjogát, akkor a Chelsea-t még egyetlen futballbarát sem sorolta Anglia legjelentősebb egyesületei közé. A nyugat-londoniak eredménysora nyomába sem ért a Liverpool, a Manchester United vagy az Arsenal dicsőség listájának.
Megvannak az erőforrásaink és a becsvágyunk is ahhoz, hogy nagyszerű klub, nagyszerű lehetőségét kihasználva még többet érjünk el.
Közölte érkezése pillanatában Abramovich. Az újdonsült tulajdonos tőkerős alapjaira építkezve pedig rövid idő leforgása alatt a legnagyobbak szintjére emelkedett a Chelsea. A Portót Bajnokok Ligája győzelemre vezető José Mourinho Londonban 3 év alatt 6 kupával bővítette a klubház vitrinjét. A portugál menedzser viszont csak úttörő lehetett, az ígéret földjére nem jutott el a Chelsea-vel. 3 teljes idényéből 2-ben is a Liverpool állította meg a csapatot a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A konfliktusokat bátran vállaló Mourinho első londoni időszaka 2007. szeptemberében ért a végére. A Special One utódja az Abramovich-sal baráti kapcsolatot ápoló Avram Grant lett. Az izraeli edző az év nyarán szakmai igazgatóként csatlakozott a Chelsea-hez, és bár hazájában számos együttes kispadján megfordult, sőt, szövetségi kapitányként is dolgozott, az angol bajnokság egyik élcsapatának irányítása túlságosan nagy ugrásnak tűnt. Érdekesség, hogy Grant munkáját a később Gera Zoltánt is edző Steve Clark és az MTK korábbi szakvezetője Hank ten Cate segítette. A triumvirátus pedig egyáltalán nem vallott szégyent. A Chelsea a bajnokságban 2 ponttal maradt el a bajnok Manchester United-től, az FA kupában a negyed döntő jelentette a végállomást, míg a Liga kupa fináléjában a Tottenham jobbnak bizonyult. A nagy durranást pedig a Bajnokok Ligájára tartogatta a londoni együttes. A Chelsea először jutott döntőbe az európai futball elit sorozatában. A csoportkört veretlenül teljesítette a londoni alakulat, a Schalke 04, a Rosenborg és a Valencia ellen, 3 győzelmet és 3 döntetlent, továbbá 9 szerzett és mindössze 2 kapott gólt számolhattak össze a kékek. A szinte feltörhetetlen védelem az egyenes kieséses szakaszra is a Chelsea sajátja maradt. A 8-at döntőben a görög Olympiakoszt 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta az angol csapat, a következő körben a Fenerbahce viszont már rágósabb feladatnak bizonyult. Isztambulban a korán megszerzett vezetés ellenére 2-1-re kikaptak Drogbáék. A fehér pelé, vagyis a nem világbajnok brazil labdarúgók legjobbika, Zico által vezetett Fener pedig állt a sarat a Stamford Bridge-en is,
Mihály Ballack korai góljával sokáig hosszabbításra álltak a felek, majd 3 perccel a vége előtt Frank Lampard tovább lőtte a Chelsea-t. Az elődöntőben aztán következhetett a mumus, a Liverpool.
Egyáltalán nem tartok tőlük. Lehet, hogy a legutóbbi 2 elődöntőben legyőztek minket, de ez a csapat képes arra, hogy nyerjen akár az Anfielden is. És ugye milyen gyönyörű lenne?
Fejtette ki álláspontját a párharc előtt Didier Drogba.
A közelmúlt kudarcai egyáltalán nem lesznek hatással a mostani mérkőzésre. Szerintem nem a bosszú vágy a megfelelő érzelem, amivel bele kell vágni egy ilyen elődöntőbe. A Bajnokok Ligája leginkább arról szól, hogy megőrizd a hidegvéred és a párharc 180 perc alatt végig koncentrált maradj. Nem hiszem, hogy ez bárkinek a bosszúról szólna. Szerintem inkább a döntőbe jutás lehetősége az a mézes madzag, ami motivál minket.
Részletezte Lampard. Az első felvonás végén a szerencse is a Chelsea mellé szegődött. Rize ráadásbeli öngolja azt jelentette, hogy 1-1-es döntetlennel fordulnak a felek a Stamford Bridge irányába. A londoni visszavágón Drogba jó voltából került előnybe a házgazda fél óra elteltével. A Liverpool a később a Chelsea-hez szerződő Fernando Torres révén egalizált a második játékrész derekán. A 90 perc nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a londoni együttes pedig vita nélkül ellenfele fölé kerekedett. Előbb Lampard értékesítette egy büntetőt, aztán Drogba lőtte meg a második gólját. Úgy tűnt, a vörösöknek nincs visszaút, de Bábel találata azért még izgalmassá tette a végjátékot. A Chelsea megváltotta moszkvai repülőjegyét. A Manchester United a BL döntő előtt néhány nappal nyerte meg fennállása 17. bajnoki címét. Ez volt a klub 6. elsősége a Premier League-ben 10 éven belül. Ekkor pedig már 22 esztendeje hívták Alex Fergusonnek a vörös ördögök mindenható menedzserét. A skót szakvezető pusztán a sikereket tekintve már rég felülmúlta a legendás elődjét Matt Busbyt. 1999-ben örökké emlékezetes módon nyerte meg a United a Bajnokok Ligáját, 2008-al bezárólag a bajnoki aranyérmet 10-szer, az FA kupát pedig 5-ször hódított el a Ferguson féle Manchester United.
A vörösöknél játszik napjaink legkiváló formában lévő játékosa a Cristiano Ronaldo, aki ebben a szezonban 48 fellépésén 41-szer volt eredményes, és az oldalán olyan kiválóságok futballoznak még, akik egyöntetű vélemény szerint a klub történetének legerősebb keretét alkotják. Tagja volt az 1999-es emlékezetes sikernek Ryan Giggs és Gary Neville, és noha Paul Scholes eltiltás miatt nem lépett pályára, Wes Brown pedig nem küldte be mestere a kispadról, mindketten BL győztesnek valhatják magukat. A kapus Edwin van der Sar 1995-ben az Ajax-szal, Owen Hargreaves 2001-ben a Bayern Münchennel diadalmaskodott.
Jegyezte meg a csapatról a BL döntő előtt a Népszava. A kiválóságok felsorolása viszont csak úgy lehet teljes, ha említést teszek a védelem 2 báskájáról, Rio Ferdinandról és Nemanja Vidicről, a zaborátlan argentin támadóról Carlos Tevezről és az ekkor még csak 23 esztendős Wayne Rooneyról. Természetesen így is minden Cristiano Ronaldóról szólt. A portugál szupersztár 2008. decemberében megkapta pályafutása első aranylabdáját, amelyet imponáló egyéni mutatókkal, valamint angol bajnoki címmel és BL győzelemmel érdemelt ki. A Manchester United és a játékos közös története 2003-ban kezdődött. Ronaldo nagyon fiatalon 18 évesen került a klubhoz, amelynek figyelmét egy barátságos mérkőzésen keltette fel. A lisszaboni Sportingnál a stadionavatón vendégeskedett az angol csapat, amelynek labdarúgóit egész egyszerűen lenyűgözte az ellenfél fékezhetetlen szélsője. Erre így emlékezett vissza Ferdinand.
Suttogták már a mérkőzés előtt is, hogy van ott egy Ronaldo nevű srác, aki állítólag nagyon jó. Ennek először nem is tulajdonítottam nagy jelentőséget, majd aztán elkezdődött a meccs, és nem sokkal később egymásra néztünk a többiekkel mondván, oké, ez a gyerek tényleg tud valamit. Eszméletlen dolgokat művelt, jó néhányunkat meg is forgatott. Ott álltunk mindannyian, és azt mondogattuk, te jó ég, le kell igazolnunk. Miután befejeztük a meccset, ültünk a buszon és vártunk. Eltelt egy óra, elkezdtünk izegni, mozogni, hogy mégis miért nem indulunk. David Gill, a sportigazgató és a menedzser addig nem akartak távozni, amíg Ronaldo alá nem írja az átigazolási papírokat.
A portugál klasszis végül 6 évet töltött a Manchester Unitedben, amely aztán a világ akkori legdrágább játékosaként engedte őt tovább a Madridba 2009-ben. A moszkvai BL döntőig veretlenül meneteltek a manchesteri vörös ördögök. A csoportkörben mindössze az AS Róma tudott pontot rabolni az angol együttestől, amelynek 13 góljából Ronaldo 5-öt, Rooney 3-at, Tevez pedig 2-t vállalt. A 8-a döntőben a Juninhoval, Ben Arfával és Benzemával felálló, a francia bajnokságot uraló Lyon volt a Manchester United ellenfele. A szigetországi gárda az idegenbeli 1-1-et követően Ronaldo góljával győzött az Old Traffordon. A 8 között ismét Rómába vezetett a vörösök útja. Tottékban ekkor még elevenen élt az egy évvel korábbi 1-7-es kiütés emléke, ezúttal viszont megúszták egy 0-2-vel. A United 2-s győzelemmel ment tovább. A döntőbe jutásért a Barcelonán kellett átverekednie magát a Ferguson csapatnak. Az egyik oldalon Ronaldo, Rooney és Tevez, a másik együttesben pedig Eto, Iniesta és Messi, mégis egyetlen gól született. A párharc manchesteri visszavágóján Paul Scholes káprázatos mozdulattal vágta 25 méterről a léc alá a labdát.
Nem könnyű megverni a Barszát, mert fantasztikus futballt játszanak, de a fegyelmezettségünk kisegített minket. Az első félidőben idegesen játszottunk, a jobb szélen Messit többször is alig tudtuk megfogni. A végén kapaszkodnunk kellett, de a védelmünk szilárd maradt. Scholes fantasztikus gólt lőtt. Már nem várhatjuk el tőle, hogy annyit szerezzen, mint fiatalabb korában, de ez a találat most mindent eldöntött. Ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk nevelkedett.
Méltatta a 33 éves gólszerzőt Alex Ferguson. 9 esztendő után tehát ismét BL fináléra készülhetett a Manchester United.
Ami biztos, Anglia már győzött. Már csak azért is, mert a Szigetország a BEC és a BL örök ranglistáján befogja az egyaránt 11 diadal számláló Olasz és Spanyolországot. Eddig 5-ször hódította el a trófeát a Liverpool, egyaránt 2-szer a Manchester United és a Nottingham Forest, míg 1-szer az Aston Villa. A Chelsea soha nem nyert, sőt, finalista sem volt még az első számú európai klubtornán. Játékosainak jó része viszont ünnepelt már BL diadalt. Anelka és Makelele a Real Madriddal, Paulo Ferreira és Ricardo Carvalho a Portoval, Shevchenko a Milánnal, Belletti a Barcelonával, Ashley Cole és Ballack pedig döntőt játszott az Arsenal, illetve a Leverkusen gárdájának tagjaként, de akkor vesztesen vonult le a pályáról. Szóval a londoni sem kezdő csapat. De mit mondjuk akkor a Manchester Unitedről, amelynek legrégibb motorosa, Ryan Giggs, a 758. fellépésére készül a Manchester United együttesében, és ha szerepet kap, megdönti a legendás Bobby Charlton sokáig örökösnek hit klubrekordját.
Ekképp harangozta be a moszkvai finálét a Népszabadság. A sorozat történetének harmadik házi döntőjét, a Chelsea és a Manchester United összecsapását 67 ezeren figyelték a Luzhniki stadionban. Mindkét oldalon a legerősebb 11 futhatott ki a kezdéshez, a vörös mezeseknél Vidic és Rooney, míg a kékeknél Drogba és Terry kisebb sérülése is rendbe jött. A vezetést a 26. percben a United szerezte meg.
Wes Brown ívelt be jobbról ballába, tökéletesen cáfolatát adva annak a beskatujázásának, miszerint csupán ügyetlen emberfogó lenne. Középen Cristiano Ronaldo könnyedén túlugrotta Essient, és úgy 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Csenek esélyesen volt a hárításra. 1-0.
Bár a folytatásban több lehetősége is volt a manchesterieknek a gólt, a Chelsea lőtte közvetlenül a szünet előtt.
Essien távoli lövése Vidicen, majd Ferdinandon is megpattant, Lampard, Van der Sart és a védőt is megelőzve lecsapott a labdára, és közelről a hálóba passzolta. 1-1.
Tudósította a Magyar Nemzet. Újabb gól viszont nem született, ezért jöhetett a túlóra. A hosszabbítás első felében Lampard találta el a felső lécet, ez volt a Chelsea második kapufája a mérkőzésen. Az egyértelműen veszélyesebben játszó londoniak a vezető gól hiányában már berendezkedtek a 11-esekre, amikor Drogbát kiállította a szlovák játékvezető. Az elefántcsontparti csatár ugyanis arcon paskolta Wes Brownt, ha nem követel ekkora meggondolatlanságot, lehet, hogy Drogba lőtte volna a kékek 5. 11-esét. Mert hogy azok döntöttek, annak rendelt módja szerint drámai végkifejletben. A United első ötlövője közül egyedül Ronaldo hibázott. A nekifutás közben egy pillanatra szándékosan megtorpanó portugál félmagasan lőtte a kapu jobb oldala felé, Cseh pedig kitengerelte a labdát. Tevez, Carrick, Hargreaves és Nani ellenben nem hibázott. A Chelsea első 4 rúgó játékosa szintén gólt ért el. Ballack, Belletti, Lampard és Ashley Cole is belőtte a magáét. A hosszú ideje zuhogó esőben a londoniak csapatkapitánya sétált oda a 11-es ponthoz az 5. sorozatban. John Terry tudta, ha belövi, a trófea az övék. Ám a Chelsea-t egy hiány 20 éven át erősítő angol hátvéd a rúgás pillanatában elcsúszott, és a labda a kapufán csattant.
Valószínűleg ez pályafutásom legrosszabb pillanata. Még ma sem tettem túl rajta magamat, és ez azért érdekes, mert játékosként többször voltam a csúcson, de mégis mindig visszatérek ehhez a pillanathoz. Emlékszem, miután kikaptunk, visszamentünk a szállodába, a menedzser mindenkit meghívott egy italra a bárban. Én nem akartam lemenni. Úgy éreztem, hogy nem tudok a többiek szemébe nézni. Álltam a szobámban a 25. emeleten, néztem ki az ablakon, és csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért pont most? Miért esett az eső? Miért csúsztam el? És újra csak ezt ismételgettem. Az egészben a legnehezebb az volt, hogy 3 nap múlva a válogatottnál találkoztam a United játékosokkal. Volt egy barátságos mérkőzésünk az amerikai csapat ellen a Wembleyben, és azon fejeltem egy gólt 11 méterről. És már ott eszembe jutott, hogy ha lenne bármilyen gól, amit elcserélnék, az ez lenne. Ekkor törtem össze igazán. Később azért rájöttem, hogy ezeket a kudarcokat is meg kell élni, fel kell dolgozni és tovább lépni.
Idézte fel azt a moszkvai estét 2025-ben John Terry. A védő hibája után a Unitedből Anderson és a Charlton rekordját megdöntő Giggs is betalált. Eközben Kalu lövését még nem, de Anelkáét már kivédte Van der Sar. Ezzel pedig a 11-es párbajt 6-5-re a Manchester United nyerte meg. A vörös tér városa a vörösöké. A Manchester United 3. backpair BL sikerét gyűjtötte be, az ekkor már lovag Sir Alex Ferguson pályafutása 32. serlegét emelhette a magasba. A karrierje zenitjén lévő menedzser érdemeit így méltatta a Starsport.
Sir Alex tradicionális brit menedzser. Ebben a megközelítésben a Manchester United a leginkább brit-angol élklub, még az amerikai tulajdon ellenére is. Miközben a Liverpoolt az elmúlt évtizedben francia, spanyol, a Chelsea-t olasz, portugál és izraeli, az Arsenal francia menedzser irányította, a Unitednél skóta főnök. Sőt, a klub 116 éves történetében, amióta ismert az edző személye, mindössze egyetlen egy esztendőben volt csak nem az Egyesült Királyság útlevelével rendelkező menedzsere, az ír Franco Farrell 1971-72-ben. A fentiekből ellenben ne azt a következtetést vonjuk le, hogy Sir Alex csak a brit futballban hisz, és hogy nem halad az idővel. Szerintem éppen az utóbbi éveinek egyik legnagyobb eredménye, hogy túl a 60-on is váltani tudott. 2007 nyarán minden korábbinál nagyobb összeget költött játékos vásárlásra. Megvette Carlos Tevezt, Owen Hargreaves-t, Nanit és Andersont is. Elfogadta, hogy a latin futball elemei is beépülnek a csapatjátékába. Mind a négy játszott a döntőben, mind a négy belőtte szerda éjjel a maga büntetőjét. Újra Európa trónjára emelték a Manchester United-et. A moszkvai győzelemmel Sir Alex csúcstartó lett. Még egyetlen egy edző sem tudott negyed századdal az első nemzetközi kupa sikere után európai kupát nyerni. 1983-ban még az Aberdeen-nel a Keg-ben aratta első nemzetközi sikerét. Sir Alex lett a 15. edző, aki kétszer is megnyerte a Becket, illetve a Bajnokok Ligáját. A skót a második legidősebb BL győztes. A belga Raymond Guttars 1993-ban 71 évesen 232 naposan nyert az Olympique Marseille-jel.
Sir Alex Ferguson a moszkvai győzelem után 5 éven zárta le példátlan pályafutását, és abba a fél évtizedbe is bele tudott sűríteni jó néhány emlékezetes mérkőzést. Egy ilyenről lesz szó sorozatunk holnapi részében is.
Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már előtt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a 6. helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Krónika. 5 újonc a magyar labdarúgó válogatott keretében. EB-döntőbe jutott Márton Viviana. A judó felemelése a célja elnökként Tóth Krisztiánnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbekerülésről.
Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy tegnap közölték a hírt a klubban. Úton voltam edzésre, késésben voltam, úgyhogy nem tudom, még nem volt nagyobb hangsúly, hogy időben az edzéseinek, vagy hogy a válogatott neki, hogy nyilván hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon. Minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
Nyilván különleges érzés lesz. Azt hiszem, hogy hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyeddöntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözöl, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt. Tele nézőkkel hazai pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot fogom hozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok minden megtenni, és keményen dolgozom ezért.
Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
Igen, szerintem kimondhatjuk ezt, én minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
Nemzeti Sport Krónika.
A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vallja Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Kangyal Balázzsal.
A szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézzen ugye az öltözőbe. Tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látsz. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első két nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg is egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha játékosaim jól érzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserélődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az olimpiai és világbajnok Márton Viviana a nők 62 kiló súlycsoportjában 3 győztes meccset követően döntőbe jutott a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. 5. helyen végzett Szálim Sharif Gergely az 58 kg-os súlycsoportban, az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. A sporták felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tótot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul?
Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, 2-vel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judo szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
A teljes beszélgetés ma este 6 órától meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Körkapcsolás című műsorában. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Június 11-én kezdődik a labdarúgó világbajnokság, és van nekünk itt a Nemzeti Sport Rádióban egy sorozatunk, ahol bemutatjuk a 48 közötti csoportokat. A mai nap során a francia csoportot, az I csoportot mutatja be Szabó Szilvi.
Már hivatalossá vált, hogy Shakira énekli a június 11-én kezdődő 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A VB-n 48 ország válogatottja lép pályára, három rendező ország, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada stadionjaiban. Sorozatunkban bemutatjuk az egyes csoportok résztvevőit, most következzen az I jelű négyes, amelyben Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak szerepel.
VB múlt.
Franciaország immár a 17. labdarúgó világbajnokságára készülhet, ezzel a nemzetek örök rangsorában az 5. helyen áll. A Les Bleus, vagyis a kékek csapata, egyike volt annak a 4 európai országnak, amely részt vett a legelső VB-n 1930-ban. Azóta 2 VB cím, 2 ezüstérem és 2 bronzérem szerepel a nevük mellett. A franciák kétszeres világbajnokok. Az első címet hazai közönség előtt 1998-ban, a másodikat 2018-ban nyerték Oroszországban. Kétszer is rendkívül közel voltak a VB trófeához, de a 2006-os döntőben Olaszország ellen, majd 2022-ben Argentínával szemben is büntetőkkel maradtak alul. A 2 bronzérmet 1958-ban és 1986-ban nyerték meg. Utóbbi VB-n Mexikóban a magyarokkal egy csoportban szerepeltek. Szenegál francia gyarmatként 1966-ig nem vett részt világbajnokságon. Ezt követően 2002-ben debütált méghozzá igen emlékezetes módon. A japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság nyitó mérkőzését a regnáló világbajnok franciák ellen vívták, és hatalmas meglepetésre 1-0-ás győzelmet arattak, majd a negyed döntőig meneteltek, és végül a bravúros 7. helyet szerezték meg. Érdekesség, hogy 24 évvel később ismét egymás ellen kezd ez a két válogatott, és talán még az előző összecsapásnál is meglepőbb lenne, ha az afrikaiak kerülnének ki győztesen. Szenegál legközelebb 2018-ban volt még VB résztvevő, és lett 17., majd 2022-ben is a 8. döntőig menetelt. Nagy visszatérő Norvégia válogatottja, amely 28 év után kvalifikálta magát ismét világbajnokságra. A skandinávok a 8 gólos Erling Haaland vezérletével 100%-os teljesítménnyel jutottak ki, 1998 óta először. A VB-k 1930 óta íródó történetében Norvégia mindössze 3 alkalommal szerepelt a tornán. 1938-ban a 12. helyen zárt, 1994-ben a csoportkör jelentette a végállomást és egy 17. helyet, míg 98-ban a 8. döntőben búcsúztak 15.-ként. Irak ugyan nem tekinthető újoncnak, ám mindössze a 2. labdarúgó világbajnokságán vehet részt. Legutóbb az 1986-os mexikói VB-n láthattuk a válogatottat, amely akkor a 23. helyen végzett.
Franciaország.
Franciaország az európai D csoportot nyerte meg 5 győzelemmel és az Izlandon elért döntetlennel. 16 szerzett gól mellett mindössze 4-et kapott Didier Deschamps együttese.
A francia szakember egyébként az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni mellett az egyetlen, aki VB aranyéremig vezette válogatottját, 2018-ban kapitányként, 1998-ban pedig játékosként hódította el a serleget. És hogy mi várható a franciáktól a világbajnokságon, arról a francia labdarúgásban jártas újságíró Szabó Krisztóf beszélt.
Ugye a legutóbbi két világbajnoki tornán két világbajnoki döntő részvétve volt, és talán, hogy lesz egy harmadik is, hogy az egyik döntőt megnyerték, a másikat nem. Úgyhogy talán egy harmadik is ki fog nézni most a francia válogatottnak. Szerintem a leginkább az aktualitásokat az jeleníti meg, vagy arról szól, hogy döbbenetes az a merítési lehetőség, ami most van Franciaországban, mert egész egyszerűen főleg elől európai legjobbjai játszanak. Ha csak a neveket soroljuk, ott van Kylian Mbappé, nem kell nagyon bemutatni, valószínűleg spanyol gólkirály lesz, Ousmane Dembélé, jelenlegi aranylabdás, Michael Olise, a statisztikák alapján Európa egyik legjobb játékosa jelenleg is. Mehetnék végig rajta az egész listán. Szerintem a kihívás most az a franciáknál, hogy mi a különbség a között, hogy a legjobbakat összeválogassuk, meg hogy a legjobb csapatot rakjuk össze. És a kettő ugye nem ugyanaz, és Didier Deschamps általában ezekre nagyon rá szokott érezni. Ő ugye 2012 óta szövetségi kapitány, és igen, lehet tudni azt, hogy a torna után el fog menni, és gyakorlatilag egy ilyen nyílt titok, hogy Zidane fog jönni, még nem nevezték ki, de hát már mindenki repesgeti már több hónapja, és Deschamps-nál van egy ilyen fejlődés, hogy megszokhattuk tőle azt, hogy a csapatai általában úgy játszanak, hogy hátul kivárósan, rakkolósan, közhelyesen, olaszosan játszanak. Most viszont kimondottan sokat törnek előre labdával, és vagy mármint labda nélkül, és sokat támadnak le. Úgyhogy Didier Deschamps-nál inkább az a kihívás, hogy mikor van az, amikor egy szövetségi kapitány egy kicsit a sok és a túl sok között mikor billen át. Mert láttunk már erre példák, hogy ugye Vicente del Bosque-nál a spanyol válogatottnál, vagy Joachim Löw-nél a német válogatottnál, amikor egy kicsit már túlságosan is beleszerettek a saját csapataikba, a saját játékosaikba, és éreztük azt, hogy melyik az a torna, amikor már egy kicsit sok volt az, hogy már beleszoktak abba, hogy a korábbi győzelmek azok majd biztos jelenleg is majd jönni fognak, és hát nem így történt. Didier Deschamps képes volt keretben megújulni, játékban nem volt rá ez jellemző, de most jelenleg úgy néz, hogy ez is megvan.
Rengeteg klasszis van, akiket feltételezem nehéz így egy torna előtt összerakni, vagy rendszerben alkalmazni. Tehát gondolom, hogy ez is egy nehézség, hogy sok nemzet, sok csapatából érkeznek majd a játékosok.
Most az, hogy a francia játékosokat nagyon exportálják, ezt már nagyjából 1998-ban is láttuk, amikor az akkori világbajnok csapatot, főleg olyan játékosokat határozták meg, akik külföldön játszottak már addigra, és akkor a külföldi mintákat, meg szokásokat be tudták hozni, és a francia válogatottban érvényesíteni. De ehhez kellett is egy olyan szövetségi kapitány, aki ebből tudott verbúválni egy csapatot. Szerintem, hogyha a francia válogatottnak a működését nézzük, akkor az egyik legjobb teljesítményüket azt egyébként most március végén láthattuk a Brazília ellen egy felkészülési mérkőzésen. Most a védelemben ott volt Upamecano, Konaté, két meghatározó ember a saját klubjában, két vezéregyéniség, akik ugye nem Franciaországban játszanak. Egyel előttük ott van a középpályán Rabiot, Chouameni, itt igazából nincsen nagy változás az elmúlt évekhez képest. Meg hát ott van az a hármasor, Dembélé, Mbappé, meg Olise, akik mellett egyébként most úgy nézett ki, hogy az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban mondjuk Hugo Ekitike volt az, aki be tudott épülni, de hát ugye most lesérült, és nem is fog részt venni a tornán. És most innentől kezdve akad, és nem azért akarhatja a fejét, mert nem tudja, hogy kit tegyen be, hanem azért, mert olyan választásai vannak, mint Marcus Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki, vagy Magnus Atlius. Tehát igazából csak az a kérdés, hogy akkor ki az, aki kompatibilis, ki az, aki a leginkább a csapat hasznára válik, meg ki az, aki meg tud felelni azoknak az elveknek, amiket Deschamps lefektet.
Ugye mindig azt mondjuk, hogy egy torna végén az a csapat fog odaérni a végére, vagy az nyer, aki egyrészt jobban bírja a sorozat terhelést, másrészt olyan szituációkkal találkozik, amiben már benne volt. És ahogy említetted, itt volt már megnyert VB döntő, elveszített VB döntő, Deschamps játékosként is, kapitányként is megérezte már, milyen a csúcsra jutni, tehát hogy ez a rutin szerinted segítheti abban a francia válogatottat, hogy akár a VB trófea is az övék legyen?
Szerintem abszolút, amikor Deschamps nyilatkozik arról, hogy akkor éppen a tornának melyik szakaszában vannak, akkor szerencsére mindig elkerüli azt a klisét, hogy nagyon sok edzőtől hallunk, hogy hát ez innentől már csak nem tudom, 7 darab döntőt kell játszanunk. Tehát ilyeneket soha nem mond Didier Deschamps. Játékosként is megélte ezt, meg egyébként a legutóbbi tornákon is mindig lehetett azt látni, hogy a csoportkörben van egy olyan csapat, aki még egy kicsit keresi a fogást, aztán amikor jön a kieséses szakasz, akkor szerintem a rutin, meg az, hogy Deschamps-nál megvan az, amit említettem, hogy ő nem nagyon szeret bele a saját játékosaiba. Tehát, hogyha azt látja, megbízik bennük, megadja nekik a felelősséget, meg a lehetőséget, de ha azt látja, hogy nem teljesítenek, akkor bármikor képesen engedni a kezüket. Ezt láttuk mondjuk 2018-ban is, amikor a szélső hátvédei az első meccsen egyáltalán nem játszottak jól, vagy akár Ousmane Dembélé is, akinek nem volt egy jó meccse, onnantól kezdve nem nagyon látjuk őt a tornán. Úgyhogy innentől tényleg az lesz a kérdés, hogy milyen lesz a lapjárás, és hogy hogyan fog élni ezzel Didier Deschamps, de hát azt már látjuk, hogy egyébként egy nagyon jó kártyajátékos.
Mindenki emlegeti a 2002-es nyitó meccset, ahol a címvédő franciák Szenegállal találkoztak csak úgy, mint majd most a világbajnokságon június 16-án, és ott talán a VB egyik legnagyobb, vagy legelső meglepetését a szenegáliak aratták, hiszen 1-0-ra legyőzték a franciákat. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy még egyszer ezt a hibát nem fogják elkövetni, ugye?
Én ebben biztos vagyok, hogy nem fogják ezt elkövetni. 2002-ben azért ott volt egy ilyen furcsa együttállás, ami részben azért is volt, mert a meghatározó játékosok sérültek le, vagy nem tudtak játszani. Mint mondjuk Zinedine Zidane a torna előtt sérült le. Szerintem akkor a legjobb francia játékost úgy hitték, hogy Robert Pires, neki elpattantak a keresztszalagjai néhány hónappal a torna előtt. És hát persze, ott voltak olyan játékosok, akik egyébként Európában meghatározók voltak, mint Thierry Henry, David Trezeguet vagy Djibril Cissé, ők gólkirályok voltak a bajnokságaikban. Viszont ez a kompatibilitás, amit említettem, hogy Deschamps ezeket nagyon kereső játékosok között, ezek egyáltalán nem adattak meg. És ugye akkor a szövetségi kapitány Roger Lemaire volt, aki hát nagyjából abból élt, hogy akkor oké, akkor játékosok papolt egymás mellé, de egyáltalán nem tudta ezeket egy csapatjátékba belecsiszolni. Úgyhogy ez az egyik része, hogy szerintem volt ott egy ilyen edzői kompetencia kérdés is, meg voltak sérülésbeli kérdések is, meg volt egy elég erőteljes arrogancia. Én kimondottan emlékszem, hogy a francia médiában olyan reklámok mentek le, ahol ment a sportszergyártók reklámjaiban az volt, hogy akkor játékosok csak néznek, meretnek maguk elé, és arról szólt, hogy Zinedine Zidane csak úgy maga elé sugja össze, hogy csak egy dolog jár az eszünkben. És akkor a kakasos címer fölött 2 csillag jelent meg. Tehát, hogy ők kicsit már beleképzelték magukat abba, hogy akkor jönni fog a következő világbajnoki cím, és szerintem egy kicsit beledédelgették magukat ebbe, és szerintem ebbe a csapdába kerültek. De most, jelenleg 2026-ban emlékszem, hogy megkérdezték Lucas Hernandez, akinek a véleményét arról kérdezték, hogy akkor ez most világ legjobb csapata? És azt mondta, hogy hát, ha nem is a legjobb csapat, de azért igen, a világ legjobb játékosai azok nálunk vannak. És amikor ezzel szembesítették Didier Deschamps-ot, hogy akkor a játékos ezt mondta, akkor azt mondta, hogy micsoda, akkor el fogok beszélgetni vele. Tehát, hogy mindig van egy ilyen visszarántás a valóságban, meg mindig van egy ilyen alázatra, meg hát azt mondom, az a legjobb szó arra nevelése a kerettagoknak.
VB esélyesnek tartod a franciákat?
Abszolút, persze. Szerintem jelenleg a minőség is megvan. Szóval ez egy kicsit ilyen last dance típusú utolsó fellépésed, és annak, amikor nem az van, hogy akkor most már kitessékeljük őt a kijáraton, hanem ez még lehet neki az utolsó dobbantása. Úgyhogy szerintem az esélyek megvannak nála is.
Norvégia.
Hey guys, welcome back to my chat. Norway can qualify for the World Cup first time in 28 years. Close, let's about getting over the line now and make it happen.
Norvégia 100%-os teljesítménnyel jutott ki a VB-re az európai I csoportból. Az olaszok, Izrael, Észtország és Moldova előtt. Lehengerlő mutatókkal, többek között 37-5-ös gól különbséggel. A moldávok ellen elért 11-1-es siker mellett 5-0-ra verték Izraelt, de az olaszokat is magabiztosan múlták felül 4-1-re, otthon és idegenben egyaránt. A norvégok sztárja, a Manchester City labdarúgója Erling Haaland 2000-ben született, 2 évvel azután, hogy Norvégia legutóbb világbajnokságon járt, így értelemszerűen élete első világversenyére készülhet a válogatottal. A hatalmas termetű támadó mind a 8 selejtező mérkőzésen betalált, összesen 16 gólt lőtt, amivel minden kontinest figyelembe véve a kvalifikációs sorozat gólkirályaként zárt. Úgy, hogy Dél-Amerikában például nem 8, hanem 18 meccs jutott egy-egy csapatnak. Erling Haaland már izgatottan készül a világbajnokságra, és szeretne történelmet írni hazája válogatottjával.
It's a big thing, you know, we've been working so many years now.
Ez hatalmas dolog számunkra, hiszen ezért dolgoztunk évek óta, hogy kijussunk a világbajnokságra. Éreztük magunkon a nyomást, nagy volt az elvárás, és erre igyekeztünk felkészülni. Nem kerestünk kifogásokat, hiszen a legjobb játékosok voltak a keretben, akik Norvégia sikeréért küzdöttek. Nem gondoltuk túl a dolgokat, egyszerűen csapatként kellett együttműködnünk, és csak az adott pillanatra és feladatra kellett koncentrálnunk. Meg kellett találnunk az egyensúlyt, hogy fókuszáljunk, de közben élvezzük is a futballt. Amikor lefújták a meccset, az öröm mellett hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Hihetetlen érzés volt, hogy Norvégia 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Megéltem minden percet, csodás este volt, csodás pillanat mindannyiunk életében. Történjen bármi, ezt magunkkal visszük életünk hátra levő részében. Az olaszok elleni 4-1-es sikerrel megmutattuk, hogy képesek vagyunk bármelyik nagy nemzetet legyőzni. A nagy célt elértük, ott vagyunk a világbajnokságon. Most már csak lépésről lépésre kell haladnunk, és élvezni minden mérkőzést.
Szenegál.
Szenegál veretlenül nyerte meg az afrikai B-selejtező csoportot Kongó, Szudán, Togó, Mauritánia és Dél-Szudán előtt. A válogatottal kapcsolatos elvárásokról Miskolc István, a Mesebeli Afrika blog szerkesztője beszélt. Ugye régen azt szoktuk mondani az afrikai csapatokra, hogy jó képességű játékosok, de fegyelmezetlenek, szóval mi jellemzi ezt a szenegáli válogatottat most?
Jó, hogy említetted ezeket a sztereotípiákat, mert hogy erre a szenegeli csapat ez pont nem jellemző. Nagyon, nagyon is fegyelmezett és nagyon masszív csapat. Nyilván a francia vagy a norvég válogatott mögé tehetjük őket talán esélyesként, de egyáltalán nem kizárt, hogy pontot tudnak rabolni akár ezektől a csapatokra, és vagy akár meg is lehetni őket, ugyanis tényleg nagyon komoly brigádát ott össze, sokkal érettebbek és összeszokottabbak, mint az utóbbi időben van egy magja a csapatnak, ugye már hosszú évek óta. Egyre rutinosabbak. Most a mostani szövetségi kapitány a rutinra is helyezi hangsúlyt, de van egy-két fiatal új feltörekvő tehetségük is, és ebből tényleg egy nagyon egységes elegy alakult ki, amire a fegyelmezetlenség a legkevésbé sem jellemző már.
Hogyha a kulcs szereplőkre, vagy a főszereplőkre koncentrálunk, ugye ez Manét nagyon sokan emlegetik, 34 éves, tehát lehet, hogy az utolsó világbajnoksága lesz. Ő-e az a karakter, aki köré épül ez a válogatott, és az ő szerepe például mi ebben a csapatban?
Részben igen, nem feltétlenül a játéka miatt, de nem a játéka az, ami köré épül maga a csapat, hanem a személyisége tényleg, meg az őt körülöttevő aura Szenegálban, a szenegeli válogatott környékén, az nagyon fontos ennek a csapatnak. Ugyanakkor a játéka, igen, hát azért ez egy kicsit már megkopott, tehát már nem olyan gyors nyilván, mint amilyen volt, és tényleg nagyon sok játékos körülötte már képes arra, hogy átvegye tőle a klímet a pályán, a játékban. Úgyhogy inkább a személyisége lesz az, ami fontos lesz, és valószínűleg az is, ami a majd a kezdő csapatba teszi ezeken a mérkőzéseken. Tehát mellette lesz még több játékos, aki képes villanásokra, és hát továbbra is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy elsősorban a csapat egységen van inkább ennek a szenegáli válogatottnak most az ereje.
Szenegálban egyébként milyen várakozás előzi meg ezt a világbajnokságot? Mit várnak el a csapattól? A csoportból való továbbjutás, ugye most a 48 csapatos lebonyolítás miatt akár harmadik helyen is tovább lehet jutni. Szóval milyenek az esélylatolgatások az országban?
Elég ambiciózus lett egyébként ez a csapat, még hogyha nyilván ilyen megfogalmazott célok nincsenek is, de szerintem a csoportból a továbbjutást azt mindenképpen várják a szurkolók is ettől a gárdától, és a csapat is tényleg egyre ambiciózus. Korábban mindig ez egy ilyen kis szerény válogatott volt a szenegáli, amikor még Aliou Cissé volt a szövetségi kapitány, szerény, de szívós csapatnak lehetett nevezni őket, most inkább ambiciózus a szerpá. Az új szövetségi kapitányuk hozott egy ilyen szemléletet, ami átragadt az egész csapatra. Úgyhogy a csoportkörből való továbbítást azt várják, és hát a legjobban egyébként meg természetesen a nyitó mérkőzést majd Franciaország ellen, az külön pikáns mindig Szenegálnak, ugye, ami francia gyarmat volt annak idején, és hát igen, azt a 2002-es VB-nek a nyitó meccsét, azt nagyon sokat emlegetik, most is szeretnék, hogyha most is sikerülne valami hasonlóval indítaniuk a világbajnokságot, hiszen megint az első mérkőzésük lesz pont a franciák ellen.
Ugye 2002-ben 1-0-ra nyert Szenegál, Papa Bouba Diop góljával, neki utána milyen lett az élete, a sorsa, hősként tisztelték-e az országban, és el tudom képzelni, hogy akár szobrot is emeltek a tiszteletére. Szóval milyen az, amikor egy szenegáli labdarúgó egy VB nyitó meccsen a regnáló világbajnok ellen győztes gólt lő?
Aranybetűkkel van a szenegáli krónikákban az a mérkőzés, meg annak a sorsa, és Bouba Diopnak is a neve, aki utána ugye elkerült a Premier League-be. Azért is volt érdekes az ő gólja, mert hogy ő inkább ilyen védekező középpályás volt, vagyis legalább többet foglalkozott a védekezés általában, mint a támadásra, de nem a góljairól volt híres. Tényleg ő egy legenda, egyik mondszekel. Szenegában nemrég halt meg egyébként szegény viszonylag fiatalon, úgyhogy az egy nagy törés is volt a szenegáli szurkolóknak, de hát ő egy legenda marad örökre, és hát őt szeretnék most megidézni az új csapat tagjai, illetve hát ugye Ali Sissi, akit emlegettem, mert a szövetségi kapitányok ott is volt azon a VB-n, meg ezen a mérkőzésen, úgyhogy ugye tényleg annak a csapatnak a szellemisége az, ami az etalon mindig is Szenegál számára.
Ugye ez a bizonyos 2002-es VB, ahol újoncként szerepelt Szenegál, és egészen a negyed döntőig jutott, most mire lehet képes ez a csapat?
Nagyon nehéz csoportba kerültek, ugye, ahogy már említettük, úgyhogy igazából a csoportkörből való továbbjutás az talán már teljesen elfogadható eredmény lenne tőlük, hogyha meg tudnák húzkodni ezeknek az európai óriásoknak a bajszát. Tehát utána meg abszolút sorsolás függő is, hogy milyen ellenfél jön velük szembe, azt ugye nagyon nehéz kiszámolni egy ilyen nagy mezőnyben, és hát az ilyen tornákon mindig kell a szerencse, kell a pillanatnyi formának az elcsípése, úgyhogy nagyon nagy menetelést egyébként nem jósolnék nekik, talán olyan nagyon nagy elvárásaink nem lehetnek, hogy a nyolc közé jussanak, de ha szerencsés sorsolás és egy jó formával sikerül jutniuk el a világbajnokságra, akkor azért talán még mehetnek egy-két kör. De azt is lehetem képzelni egyébként, hogy ott pont nem jön össze semmi, és akkor még akár a Irak elleni meccset is elrontják, ha mondjuk előtte két mérkőzésen rosszul állnának. És hát az ő esetükben aztán talán még nagyobb a lehetőség tárháza, mert a bukástól a nagy legendás menetelésig mindent el tud képzelni róla.
Említetted, hogy Sadio Mané inkább a karakterével tűnhet ki, mint sem a labdarúgó tudásával. Ki lehet az a labdarúgó, aki esetleg meglepetést szerezhet, feltűnhet ezen a világbajnokságon, ha még nincs remek formában és nem ismert labdarúgó?
Hát ugye azért a játékosok mind topligákban játszanak most már, akik a kezdőbe kerülhetnek, úgyhogy nagyon nagy meglepetések talán nem lehetnek, de ha nem Sadio Mané rúgja gólokat, akkor ugye a többi támadó között ott van Iliman Diaye, aki az Evertonban játszik most éppen, ő a másik volt szélen szokott kavargatni, középen Nicholas Jackson bukkanhat föl, ugye most a Bayern Münchenben inkább csak cserejátékos, és hát a csapat ereje pedig inkább hátrébb van, de a középpálya az bomba erős, meg a védelem is egy afrikai csapathoz képest nagyon, nagyon erős és stabil védőik vannak. Úgyhogy ott is várhatunk jó teljesítményeket. Papkei rugott több gólt és három gólt is, hogy valami az Afrika kupán, úgyhogy az ő átlövéseiben is bízhatnak, illetve Lamine Kamara irányítja egy kicsit hátrébről sokszor csapatot, és Habib Diarra, tényleg ilyen fiatalabb játékosok Premier League-ből, Ligönből. Ők azok, akikre érdemes lesz figyelni.
Teranga oroszlányai. Néven fut a válogatott. Ez mit jelöl és mire utal? Honnan kapták a nevüket?
Teranga az egyébként a vendégszeretetnek a kifejezése Szenegálban, tehát a híres szenegáli vendégszeretetnek az oroszlányai, kb. Ezt jelenti a név, vagy így fordíthatjuk le nyakat a kerten. És egyébként ezt pont nem szeretik, de ezt a külföldi újságírók akasztották a csapatra, és ők meg nem szeretik, ez a Teranga is ott van. Sadio Mané is volt már, hogy nyilatkozta, hogy azt szereti, hogy csak oroszlánoknak hívják őket, mert ők nem egy kedves vendégszerető oroszlán most már, hanem igazi vad oroszlánok karmokkal.
اجوكم حزمين حزام اليوم الكاس نجيبه والعشار نهوس بيه
Irak igazán embert próbáló selejtező sorozatban biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. A 28 hónapon át tartó 21 mérkőzés a labdarúgás történetének egyik leghosszabb és leginkább embert próbáló sikeres selejtezőjeként vonult be a sport történelembe. Irak Jesus Kavasz szövetségi kapitány vezetésével kezdte meg a 2026-os VB selejtező sorozatot. A spanyol szakember egy öbölkupa győzelemmel debütált, majd a VB selejtező selejtezők második körében nagyszerű teljesítménnyel mind a 6 mérkőzését megnyerte Vietnám, Indonézia és a Fülöp-szigetek ellen. A harmadik körben azonban megtört a lendület, és egy váratlan Palesztina elleni vereség után a szövetség 2025 áprilisában menesztette Casast. Helyét az ausztrál Graham Arnold vette át, akivel a csapat a csoport harmadik helyén végzett, így a negyedik körbe kényszerült. Itt Irak Szaúd-Arábia mögött második lett, ami az Egyesült Arab Emírségek elleni kétfordulós ázsiai pótselejtezőt jelentette. A drámai párharcot Irak 3-2-es összesítéssel nyerte meg, köszönhetően Amir Al-Ammari hosszabbításban lőtt büntetőjének. A végső akadályt az interkontinentális pótselejtező jelentette Mexikóban, ahol Irak Bolíviát győzte le 2-1-re. A döntőgolt ismét Ayman Hussein szerezte, ezzel biztosítva hazája helyét a világbajnokságon. A világbajnokság így csoportjában tehát Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak küzd meg majd egymással. Június 16-án kedden magyar idő szerint 21 órától Franciaország-Szenegál mérkőzést rendeznek New Yorkban. Június 17-én évféltől Irak és Norvégia csap össze Bostonban. A következő körben Franciaország Irakkal, Norvégia pedig Szenegállal csap össze. Június 26-án pedig egy időben lép pályára Norvégia-Franciaország ellen és Szenegál-Irakkal. A 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én rajtol.
Ebben a részben is meghallgathatunk egy korábbi történetet a magyar válogatottról. Elpap Istvánt hallják.
A 2002-es japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság selejtezőjének Bicskei Bertalan irányításával futott neki a megfiatalított magyar válogatott. Jól kezdődött 2000. szeptember 3-án a Népstadion 57 ezer nézője előtt Olaszország ellen. Kétszer vezettek Inzaghi góljával az olaszok, ám Horváth Ferenc két góljával sikerült egyenlíteni 2-2. És ezt megfejelve az év októberében 6-1-re nyert Litvániába a magyar válogatott Fehér Miklós 3 gólt is szerzett. Ezt követően azonban itthon csak 1-1-re futott a litvánok ellen, és amikor már a reménykedés amúgy is kezdett visszaesni, akkor Romániában szinte szokás szerint sikerült egy 2-0-ás vereséget szenvedni, mi több aztán 2001. szeptemberében a románok Budapesten is nyerni tudtak 2-0-ra, így eldőlt, hogy Magyarország mindössze a csoport negyedik helyén végzett, és esély sem volt a VB-re jutásra. 4 évvel később Lopár Mateusznak hívták a szövetségi kapitányt, és miután a 2006-os VB-t Németországba rendezték, nagy nemzetközi figyelem alá esett a magyar válogatott. A felkészülési meccsek egész jól sikerültek, Lothár igazi marketing kapitány volt, csak aztán az első VB-selejtező 2004. szeptember 4-én Horvátországban sikerült 3-0-ra elveszteni, úgyhogy Huszti Szabolcsot viszonylag gyorsan kiállították. Innentől futottunk az eredmény után, hiába sikerült Izlandot és Máltát is oda-vissza megverni, nem volt ez mindig így. A Horvátország, Svédország és a végén még Bulgária is a magyarok előtt végzett, így erre a VB-re sem sikerült kvalifikálnunk, akkor még csak 20 évvel Mexikó után.
Ez volt az így csoport, a világbajnokságon június 11-én kezdődik a labdarúgó VB, és természetesen az eseményekkel majd kiemelten foglalkozunk, és addig is jelentkezünk különböző műsorokkal, azonban már nem itt a hazafutásban, hiszen ez 2026. május 12-én véget ért. A szerkesztő Somogyi Zsófi, a hangmérnök Nagy Máté, továbbá a riporterek nevében is megköszönöm a figyelmet, a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen már érkezik ide a helyemre Szegő Tibor, és kezdődik a körkapcsolás 2026. május 12-én kedden.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb ponthadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból.